Követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia. Kajakkenuval foglalkozunk ebben a fél órában, hiszen Szegeden rendezték hétvégén a világkupa versenyt, ahol a magyar válogatott 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Az egyik legmeggyőzőbb győzelem a férfi kajak négyesünk 500 méteres döntőben aratott győzelme volt, ugye a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összeállításuk vártett. Nagyon meggyőzően győzött. Ez alkalommal hívtuk meg a négyes egyik tagját, Nádas Bencét szeretettel köszöntöm. Köszi, Bence, hogy eljöttél.
Én is örülök, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat.
Mindenről fogunk beszélgetni, de elsőként arról kérdezlek, hogyha így pár nappal vagy egy-két órával a verseny után visszagondolsz erre a hétvégére, olyan felemás érzéseid vannak? Ugye említettem ezt a nagyon fölényes, nagyon magabiztos kajaknégyes győzelmet, ugyanakkor a kajakketteseteket kizárták, és nem volt lehetőségetek a döntőben bizonyítani, szóval az összkép milyen benned?
Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajaknégyesnek, most egy olyan aduász van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk. Viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapát által leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk a edzőnk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentált a szövetség. Ez egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens. Tehát, hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besúlyozni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kg, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő, ugye a mérleg, és hát nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, és nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került, de ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
Az a kérdésem, hogy ilyen GPS mérő minden riválisotok hajóján ott van-e, illetve, hogy utána, miután megtörtént ez a kizárás, megfordult-e a fejetekben, hogy bármilyen jogorvoslatot kértek, hogy annak érdekében, hogy mégis ott legyetek a döntőben?
Alapjövővel azt szoktam mondani, hogy a szabályok azok le vannak írva feketén-fehéren. Én nem éreztem volna jogosnak azt, hogy én mi is most ütjük a Nemzetközi Kajakkenu Szövetséget, hogy hozzon velünk kivételt. Nem szerettem sose azt, hogyha ok nélkül kivételeznek velünk. Én úgy vagyok vele, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalja meg akkor, hogy mik a következményei bizonyos dolgoknak. És ezt így elfogadtam. Nem is kértem volna erre senkit sem, úgy voltam vele, hogyha a saját menetén az ügy engedi, hogy részt vegyünk a döntőbe, örültem volna, de ennek a menetnek az lett a vége, hogy végül diszkvalifikáltak. Nyilván sajnálom, hiszen Sanyival tartjuk ugye a világrekordot ebbe a számba, rengeteg gyönyörű eredményt értünk el együtt, ugye, és ugye folyamat 10 éve párosozunk ebbe, szóval tényleg elég komoly múltunk van így ebben a versenyszámban. De most úgy néz ki, hogy a következő világkupákon és az Európa-bajnokságon nem mi, hanem a Fodor Kuruc fog rajthozállni, akik nagyon szépen versenyeztek a döntőben, és tényleg egy kiki meccset vívtak a németekkel. Szóval nagyon ügyesek voltak.
Akkor még mindig maradjunk a ketteseknél. Ugye, ahogy említette, Tótka Sándorral a párizsi olimpián ezüstérmesek lettetek. Majd a világbajnokságon a következő évben, mivel Sanyi tartott egy év pihenőt, Kuruc Leventével világbajnok lettél Milánóban. Amikor eljött a 2026-os év, és körvonalazódott az, hogy rendben, Tótka Sanyi újra visszatér, akkor az adott volt, hogy ti újra összeültök, annak ellenére, hogy ti vagytok a VB címvédők Leventével?
Az volt, hogy mindenféleképpen a vízen szerettük volna ezt eldönteni, és tényleg voltak ilyen tesztek, ahol tényleg arra az eredményre jutottunk edzőnkkel, mert ugye már a Levente is ugye velünk készül, hogy a mi párosunk a gyorsabb, és akkor ezért is álltunk ki emellett, plusz azért Sanyival azért, ha van egy sportoló, van valakivel egy olyan múltja, hogy sok lentet, sok fentet együtt megéltek, akkor szóval nekem egy olyasfajta, nem is tudom, nyugalmat áraszt, hogy ha valami nem is működik úgy, akkor tudjuk, hogy onnan fel tudunk állni, és össze tudunk tartani, és egy irányba tudunk húzni. Valamiért minden ilyen újrakezdés nálunk egy kicsit ilyen göröngyösen indul, hiszen 24-ben is, amikor újra neki lendültünk együtt, akkor is kaptuk azért a pofonokat az élettől, de egy gyönyörűen csillogó olimpiai ezüstérem és egy Európa-bajnoki cím társult emellé a páros mellé. Most is egy kicsit göröngyösen indul a szezon, de szerintem jól fogunk tudni reagálni a elénk alakuló lehetőségekre, és majd tudunk, biztos vagyok benne, hogy ezekből építkezni. Annak meg kifejezetten örülök, hogy így hozta az élet, hiszen ha nem döntünk így, hogy Sanyival ugye együtt megyünk, akkor nem alakul meg a Fodor Kuruc páros, így nem alakult volna meg a K4-esünk sem, amivel ugye maga biztosan elég fölényes győzelmet tudtunk elérni most a Szegedi Világkupán.
Ugye mindig felmerül ez bennünk laikusokban, hogy amikor összeül két ember egy kajakba, ott kizárólag a kajak tudás, a sportolói kvalitások számítanak, vagy az az emberi tényező is, amitről most beszéltél, hogy Tótka Sanyival már olyan összhang volt bennetek, hogy tudjátok milyen, amikor hullámvölgy van, hogyan kell túllendülni ezeken, szóval, hogy akkor nem szigorúan véve csak a sportszakmai teljesítmény számít?
Az nyom sokat alatba, természetesen, de valamelyest azért az emberi tényező is benne van. Nyilván szerintem, ha bármilyen csapat sportolót megkérdezel, a legjobb barátjával, példaképével szívesebben ül egy hajóba, vagy nem is tudom, focizik együtt a csapatban, de nyilván Levente is egy nagyon alázatos, stabil és irgalmatlan profi versenyző. Benne is tényleg azt ismertem meg tavaly, hogy óriási lehetőségek vannak benne, és látom rajta, hogy ugyanúgy felnéz a Sanyira, felnéz rám is, és sokat tanul tőlünk. Szóval abszolút nem az ő képességeit kérdőjelezem meg, hanem egyszerűen szerettem volna ennek a párosnak ugyanúgy lehetőséget adni, és szerintem ugyanúgy van még benne potenciál. A plusz még, ami visz minket előre, ugyanis 5 olimpiai kvóta áll rendelkezésünkre Los Angelesbe. Ez ugye egyre kevesebb, mint ami volt Párizsba. És ha azt szeretnénk, hogy a szövetségünk a 4-est és a párosokat támogassa, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyen 2 jó páros, és legyen egy jó 4-es, hiszen így akkor kapunk lehetőséget arra, hogy az olimpián akár így indulhassunk, hogyha az élet úgy hozza, hogy mi 4-en stabil tagjai tudunk lenni a magyar férfi kajakválogatottnak, akkor igenis meg kell ragadni ezt, és örülni kell, hogy van még egy olyan páros Magyarországon, akik minket még jobb teljesítményre sarkalnak, és igenis, sose hívtam így magunkat, de hogy mi rutinos versenyzők, öreg rókák arra készüljünk, hogy találjunk még magunkban lehetőségeket, és hogy igenis tudjunk megújulni.
És ezt ők hozzák ki belőletek?
Igen, ezt a fiatal páros hozta ki. Alapból mindig próbálunk maximalisták lenni Sanyival, és találni lehetőségeket, de nyilván egy győzelem után sokkal nehezebb arra szánni az agyadat, hogy akkor teljes fordulatszámon azon gondolkozzál, hogy akkor hú, még hol tudunk találni tizedeket, de amikor kikapsz valakitől, vagy egy ilyen nem várt kudarccal találod magad szemben, akkor azért többet pörög az ember agya azon, hogy akkor hogyan is lehetne megújulni, milyen lehetőségek vannak még bennünk, mi az, amivel még esetleg nem próbálkoztunk, szóval szerintem még az út elején járunk, hiszen Los Angeles még 2,5 év múlva lesz, de hogy szerintem izgalmas és egy remek út áll előttünk, amit mi tudunk alakítani, hogyha ügyesek vagyunk, és nagyon várom már végét, hiszen Sanyival azt mondtam, hogy a párizsi útunk is azért volt egy fehér arany számunkra az olimpia ezüst, mert olyan fenteket, olyan lenteket éltünk meg együtt, és kiálltunk egymás mellett, hogy azért volt az a csodálatos pillanat ott a pódiumon, amikor egymás nyakába borultunk, és ott volt előttünk a családunk, a feleségeink, a barátaink, hogy együtt tudtuk azt a pillanatot megélni, hiszen a szeretteinkkel ezt az utat átéltük. És
sok lemondás, olyankor értelmet nyer, ugye?
Abba a pillanatban benne volt minden érzelem, minden abból a 4 évből, és remélem, hogy megadatik még egyszer, hogy egy ilyen pillanatot átéljünk közösen majd Los Angelesbe, bízom benne.
Bence, kis túlzással azt szokták mondani, hogy aki Nádas Bence mellé beül, az egyértelmű, hogy eredményes lesz, és csak nyerő egység van, amiben te ott vagy, és említetted ezt a fiatalságot, a rutint. Te teljesen máshogy viselkedsz mondjuk Totka Sanyival, akikbevel korban közel álltok egymáshoz, mint mondjuk tavaly Kuruc Leventével, amikor te voltál a rangidős, és esetleg neked kellett mindig döntést hozni, tehát ez magadban is egy másfajta feladat?
Abszolút, hiszen nekem valamelyes Sanyi az példakép, hiszen ő hamarabb ért el arra a profi szintre, ami engem is arra sarkalt, hogy menjek mögötte, hiszen ő taposta az utat tényleg a csapatunkban, ugye a kicsi tímben, és engem is arra sarkalt, hogy minél jobb legyek, és tényleg próbáltam azokat a praktikákat eltanulni tőle, amikkel ő ilyen sikereket ért el. Leventén is azt láttam, hogy ő is...
Ő pedig tőle tanulja,
igen,
nem?
Igen, igen, igen. Szóval ez egyfajta jó ilyen körforgás volt, hogy így tök örültem neki, hogy tudunk egymásnak tanítani dolgokat, tudunk egymásnak segíteni, és láss csodát, ugye most mind a 4-en egy hajóba evezünk, és ennek mindenféleképpen pozitív hozadéka lehet, hiszen egy fiatal egységről beszélünk, és nagyon bízom benne, hogy 4-esben fogunk tudni ezekből kamatoztatni, és párosban is, hiszen ha van két ilyen versengő, ilyen jó teljesítményt tudó páros, akkor azok biztos vagyok benne, hogy előrefele viszik a csapatot, és akár a nemzetközi szinten lehet, hogy két éremesélyes páros is lehet majd Los Angelesben.
Hát Szegeden nagyon meggyőző volt ez a négyes, és említetted az előbb, hogy egy-egy vereség arra sarkal benneteket, hogy valamit változtassatok, esetleg motivációt ad nektek. Amikor Leventéktől kikaptatok a hazai válogatón, akkor azt követően is ez történt, leültetek Sanyival, és akkor átbeszéltétek, hogy na mind kéne változtatni, miben újuljatok meg, tehát ott is tapintható volt ez a folyamat?
Persze, nyilván, amikor ott annyi volt, hogy az pályánkban szerencsére a válogatón nem volt hiba, szóval ott az utolsó 40-50 méteren leptek meg minket Leviék, hiszen addig fej-fej mellett, vagy egy picit talán mi vezettük ugye azt a futamot, és a végén nagyon jó finisszel értek be előttünk egy picivel, 2-3 tizeddel. Sajnálom, hogy most a világkupán nem adatott meg, hogy újra megmérettessük magunkat egymás mellett.
Bocsánat, ők is azt mondták egyébként, igen, hogy nagyon tudom. Sajnálják, hogy nem voltatok ott a döntőben, mert az egy, tehát nekik is nyilván egy nagyobb rangja lett volna, ha ti is ott vagytok.
Persze, hogy ne. De lehet, hogy majd erre a csatára később majd sor kerül, azért még hosszú ez az olimpiai ciklus, de úgy vagyok vele, hogy nem nagy ár most ezt a párost idén parkolópályára tenni, ha van egy ilyen jó potenciálú négyesünk. Szóval én örülök, hogy idén is adott az élet egy olyan lehetőséget, hogy érmekért tudjunk harcolni ezzel a négyessel. Sanyinak meg nekem is adott egy célt, a Leviék pedig megtapasztalják, hogy milyen az, amikor két olimpiai számot tudnak menni egész évben. Az is egy óriási feladat, és legalább megismerkednek azzal, hogy milyen az, amikor egyszerre két felé kell teljes 100%-os fókuszáltsággal ott lenni.
Arról beszélj egy kicsit, ami nem tudom, hogy másnak is, csak nekem egy picit meglepő volt, hogy azt mondtátok, hogy jaj, de jó, hogy egymásra talált ez a négy fiú, hogy egy hajóba ültetek, hogy adott négy jó versenyző. Eddig miért nem került erre sor? Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy egymástól távol versenyeztek, vagy senki nem gondol arra, hogy ez a négy fiú működhet együtt? Szóval miért csak most?
Azért, mert nagyon komplikáltak a válogatási elvek. Szóval jó kell menni 500 méter egyéniben, jó kell menni 500 méter párosban, jó kell menni 200 méter egyesben. Ezek, amik számítanak ugye az 500 méter négyeshez, és vannak válogatási elvek, hogy most például talán az volt, hogy 1-8-ba kell lenni 501-esbe, 1-2-be kell lenni 500 párosba, és 1-4-be kell lenni 201-esbe. Ha ezeket a helyezéseket te tudod hozni, akkor belekerülsz a kalapba, de még akkor se garantált az a fajta lehetőség, hogy akkor abban a formációban pont úgy legyen kipróbálva az az egység. Ugye nekünk az volt ezzel a úgymond lehetőségünk, hogy ugye megalakult a Kurucz-Fodor páros, és egy ilyen fantasztikus eredményt értek el már a hazai válogatón is, és így jött ugye a szövetségi kapitánynál szerintem főként a Fodor Bence előre, hogy akkor így is próbáljuk ki a négyest, és ennek hála megalakult egy olyan négyes, ami tényleg ilyen stabilan tudott versenyezni ugye a szegedi világkupán, hiszen mind a három futamot maga biztosan tudtuk nyerni.
Hogyha van egy nemzetnek két jó párosa, akkor az mindig adott, hogyha ez a két páros összeül, abból jön egy jó négyes, vagy ez most tényleg egy ilyen nagyon szerencsés együttállás és kombináció?
Sajnos nem mindig. Ezt szoktuk is mondani, hogy párosnál, hogy egy meg egy, az nem mindig kettő, sőt azt mondom, hogy egy jó párosnál egy meg egy az inkább három, és a párosnál, vagy a négyesnél sem úgy van, hogy kettő meg kettő az négy, hanem az a jó, amikor kettő meg kettő inkább öt.
Most azt érzed, hogy most öt volt?
Most azt érzem, hogy van egy pluszunk, ami által van egy lehetőségünk, hogy ezt még jobban ki tudjuk hozni magunkból, kibontakozzon ez az X-faktor ebből az egységből. Nagyon várom már ezt a munkát és ezt az utat, mert biztos vagyok benne, hogy a világkupák után lesz időnk ezzel bíbelődni, és tényleg finomítani az egységen. Én ezeket nagyon szeretem, amikor próbáljuk megtanulni, hogy hogyan is tudunk a lehető legeredményesebbek, legkonzisztensebbek lenni.
Tóth Dávid szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy ő még lát lehetőséget ebben a négyesben a tekintetben, hogy a sorrenden változtatni esetleg. Ebben gondolkoztok-e? Ugye most a versenyen úgy ültetek, hogy te ültél elől, aztán jött
Fodor Bence,
Kuruc Levente és Tóth Kassanyi. Tehát ez volt a sorrend. Ebben látsz-e potenciált, amit Tóth Dávid említett?
Nem zárkózom el tőle, viszont az edzőnk meglátása szerint, ugye Hűvös Viktor szerint ez a beülési sorrend a legjobb felállás ennek az egységnek. Ugye mind a négyünknek a lapátja be van műszerezve, ezáltal mind a négyünknek a húzásai monitorozva vannak, és ugye mint egy négyhengeres motor gyújtási sorrend szempontjából állított össze Viktor a beülési sorrendet, hiszen ugye egy húzást úgy kell elképzelni, mint egy szívverést, hogy így van egy ilyen kiugró része a húzásnak, és aztán meg beesik. Csak az a kiugró része a húzáson belül nem mindegy, hogy valakinek legelől van, valakinek középen, valakinek meg a húzás a legvégén, és ez szerint van összeállítva ugye a beülési sorrend, hiszen Sanyi meg Leventének elég agresszív a vízfogása, és emiatt ugye a húzás a legelején adják le a legnagyobb erőt, mi pedig Bencével, ugye két Bence az meg kicsit talán a húzás a közepén adja le.
Az ausztrálok és a litvánok előtt nyertetek, és akkor mondhatjuk, hogy időarányosan, nagyon rövid idő alatt szoktatok így össze, tehát nem volt lehetőségetek sok gyakorlásra, és ahogy említetted, erre majd a világkupák közben vagy után több lehetőségetek van, tehát abszolút van még potenciál ebben a négyesben?
Abszolút. Most nyilván Brandenburgra sokat nem tudunk fejlődni. Az
most lesz
holnap,
hétvégén, ugye?
Igen, most indulunk a hétvégén, vagy most indulunk majd holnap. Viszont Brandenburg után lesz azt hiszem 4 hetünk a portugáliai Európa-bajnokságig, szerintem az alatt is tudunk már fejlődni, és Portugália után pedig attól függ, hogy most a szövetségi kapitány egy fiatal 23 év alattiakból összeálló csapatot küld a montreali világkupára, vagy pedig minket, ugye az A-keretet, ezt majd ő eldönti, hogy melyiket látja fontosabbnak, hiszen hogyha az Európa-bajnokság után az A-keretet hagyja készülni a világbajnokságra, akkor valószínűleg zavartalanabb, biztonságosabb felkészülést, és talán eredményesebb felkészülést tudunk végezni, mint sem, hogyha 3 héttel rövidebb mondjuk ez az időszak, ami rendelkezésünkre áll. Úgyhogy a VB-ig egészen biztosan tudunk felülni, de szerintem az Európa-bajnokságra is.
Ugye elkezdődött már az olimpiai világranglista pontgyűjtés, ami összeáll ugye a 3 világkupából, az Európa-bajnokságból és a világbajnokságból. E tekintetben akkor azért fontos, hogy ez a négyes, ha lehet, mind az 5 versenyen induljon, nem?
Úgy van, hogy a világkupákból 2 eredmény fog számítani. Ugye most egy 1000 ponttal, ugye az volt a maximális, azzal bővült ugye a négyesünk. És azt mérlegeli majd a kapitány, hogy vajon elég-e, hogyha mondjuk most a 23-as egység ugye 6. lett, és hogyha mi nem vagyunk ott, akkor 5. helyen tudnak célba érni, vagy lehet, hogy még tudnak fejlődni, és akkor még közelebb kerülnek az élmezőnyhöz. Hogy lehet-e azzal többet nyerünk, ha ott ők indulnak, és akkor a világbajnokságon meg tényleg a legélesebb formánkban tudunk pontokat szerezni, hiszen ott ha jól tudom, 1,5-szeres pontokat osztanak ki, szóval ott azért több dől el, mint mondjuk egy montreali világkupán. Szerencsére az európai világkupákról már biztosan 1000 pontot viszünk magunkkal, mert vagy itt, vagy a Szegedin, vagy a Brandenburgin eredmény fog beleszámítani. Ugye nyilván, mivel Szegeden nyertünk, ennél magasabb pontot ugye nem tudunk szerezni, szóval ezt az 1000 pontot visszük magunkkal tovább.
Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy nagy valószínűséggel ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
igen,
ugye?
Igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, ugye, mivel, ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón, és ugye Veleviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye és másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K200 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
Bence, hogyha egy összességében ránézel a szegedi világkupára, mondjuk a férfi szakágra, kajak, kenu, milyen benyomásaid voltak? Ugye például Varga Ádámnál ő el is mondta, hogy valahogy a formába hozás kicsit megcsúszott, tehát hogy ki volt éles szituációban már, kinek esetleg a forma időzítése még elcsúszik, szóval mit láttál így a mezőny tagjain?
Nemzetközi szinten azt láttam, hogy ez a világkupa, mivel már beleszámít az olimpiai kvalifikációs pontversenybe, sokkal komolyabban vették a nemzetközi szinten jövő sportolók, hiszen mindenki a legélesebb egységét hozta ki, itt már nem próbákról volt szó, és mindenki komolyan is vette a formaidőzítést, elég komoly mezőny gyűlt össze, hiszen négyesben is ugye 5 előfutamunk volt, párosban 7 előfutam, eléggé minden futamot majdnem maxon kellett nyomni, úgyhogy mindenféleképpen látszik az, hogy minden nemzet tényleg próbál minden pontért megharcolni, mert nem tudhatjuk, hogy 27 év végén hogyan fogunk állni, hiszen az szerint fogják kiosztani majd a olimpiai kvótákat.
Uh-huh. Bence, hogy így hallgatlak, azt érzem, hogy bár jó pár év a hátad mögött van, de minden egyes versenyről még úgy beszélsz csillogó szemmel, hogy az látszik rajtad, hogy várod, és nem, hogy nem hagytál ki az olimpia után egy évet, mint mondjuk ugye Tótka Sanyi, hanem még lendületesebben mész bele, és nem tudom, el szabad árulni, hogy hamarosan apuka leszel, nem tudom, hogy ez lelkileg téged mennyire tölt fel, és például a versenyzésedben ez eszed bejut-e, jelente előny, szóval egy férfi sportoló fejében ilyenkor mi van?
Hát már válogatón éreztem azt, hogy én már nem csak magamért hajtok, hanem a kisfiamért és a feleségemért is. Úgyhogy már emiatt is óriási élmény volt, hogy szerencsére eddig se volt az baj, hogy magamért se tudok hajtani, de így meg végképp nincsen gond a motivációval. Szeretném, hogyha Bendegúz kisfiunk, aki majd augusztus végén fog majd világra jönni, büszkén tudjon majd fölnézni az édesapjára, hogy igenis szép dolgokat vitt véghez. És hát bízom benne, hogy itthon leszek ugye születésén, hiszen pont akkor lesz a világbajnokság, de hát úgy néz ki, hogy 500 méter négyest fogok indulni, szóval ahogy végzek majd Poznánban, Lengyelországban, szerintem egyből kocsiba jövök és jövök haza. Bízom benne, hogy addigra már megszületik Bendegúz kisfiam is, ugye a feleségemhez, és hát tényleg nagyon várom, hogy együtt lehessünk. Annak kifejezetten örülök, hogy a szezon végén érkezik majd hozzánk, hiszen az első hónapokban teljes mértékkel 100%-osan ott tudok lenni apaként, nem kell menni edzőtáborokba, ugye szeptember-októberben teljesen velük tudok lenni, és igyekszem minden pillanatot megélni, hiszen szerintem egy férfinak az első kisfia születésénél, vagy tök mindegy, az első gyermeke születésénél ezeket a pillanatokat meg kell élnie, és el kell raktároznia, mert ezek szerintem leírhatatlanul jók, és nagyon sokat tudnak adni.
Ezt alá tudom támasztani, Bence. Nagyon sok sikert kívánunk neked a vízen, és nagyon sok boldogságot már előzetesen is a bővülő családhoz, és drukkolunk neked, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nádas Bence volt a vendégünk.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Krisztóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A magyar férfi kézilabda bajnokság a világ egyik legerősebb pontvadászata. A középpontban természetesen a Veszprém és a Szeged örök rivalizálása áll. De az NB1 varázsát a feltörekvő vidéki fellegvárak adják, ahol bárki képes meglepetést okozni. Élő közvetítések a férfi kézilabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Muhar Jeszter ezüstérmes lett Kolumbiában. Bemutatásra kerültek a kormány szóvivők. Esős napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőröző kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté hatodikként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muharia döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Május 24-en 17 órától a tatabányai multifunkcionális csarnokban rendezik a Tatabánya és az Ohrid első mérkőzését a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A finálé visszavágóját május 31-én 20 órától játsszák az Észak-Macedón együttes otthonában. Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Kijev kész megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében összeállított javaslatait, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibija erről Brüsszelben beszélt az uniós külügyi tanácskozás előtt. Hangsúlyozta, érdekeltek a kétoldalú párbeszéd kialakításában, mind az illetékes tárcavezetők szintjén, mint pedig vezetői szinten. Bemutatta a hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók dolgoztak például az RTL-nél vagy az ATV-nél. A kormányfő közölte, hogy a lendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére. A tényleges felújítás legkorábban 2029-ben kezdődhet el. A munkálatok Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva több ütemben is megvalósulhatnak. A Petőfi hidat több mint 40 éve újították fel. Azóta az acél és vasbeton szerkezet állapota is jelentősen romlott. Vandálok festettek le közlekedési táblákat Vas megyében, veszélybe sodorva az autósokat. Két útszakaszon összesen 22 helyszínen tették felismerhetetlenné a táblákat, és az útmenti jelzőoszlopokat Szatta és Nagyrákos, valamint Kondorfa és Csörötnek között. A körmendi rendőrkapitányság büntető eljárást indított közúti közlekedés biztonsága elleni büntetett gyanúja miatt, és várják azok jelentkezését, akiknek információjuk van az esetről. Elindul Magyarország első Hopon Hopov borbusza a Balatonfüred csopaki borvidéken. A 46 fok Balaton elnevezésű borbusz május közepétől szeptember végéig heti 4 napon közlekedik a térség 22 pincészete között. Tihanyból pedig külön transferjárat is kapcsolódik hozzájuk.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 161-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet.
valamint az M0-as autóút felé vezető oldalon pedig a 18-as kilométernél lévő értészak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtó ágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diós dércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat.
Időjárás.
Az ország nagy részén változóan felhős, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég és esik az eső. A várható zivatarok miatt több tutatjárásban riasztás érvényes. Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, többfelé várható eső, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél, éjszaka 10-15 nap közben általában 15-22 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Bravúra készült hétvégén a BVSC Manna ABC férfi vízilabda csapata, amely a horvát bajnok Jadran Split ellen szállt vízbe az Eurókupa elődöntőjében. A kinti egygólos vereséget követően a hazai visszavágon 14-12-re nyertek a vendégek, így végül ők jutottak fináléba, de azt gondolom, hogy Varga Dániel vezetőedző nagyon büszke lehet a csapatára, hiszen mindent megtettek a győzelemért, és egy percig nem álltak fel, de mindenről a vezetőedzővel fogunk beszélgetni. Szia Dani, köszönjük, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm a lehetőséget.
Jól gondolom-e, hogy azért sok-sok pozitívum volt, amire szívesen gondolsz vissza, és abszolút úgy tekintesz a csapatodra, hogy bár fiatalok voltak, a rutin az ellenfél mellett állt, de mégis azt gondolom, hogy nem vallottatok szégyent.
Nagyon hosszú lenne a lista, hogyha a pozitívumokat elkezdeném sorolni. Sok jó dolog történt a tegnapi mérkőzés, bocsánat, a szombati mérkőzésen is, de ha azt nézzük, hogy egyébként hová eljutottunk itt az Eurókupában, nem magában az is egy nagyon nagy dolog. Ebben a szakaszban már csak bajnokok ligájából leérkezett bajnokok ligája szintű csapatokkal találkozhattunk, így tehát mégis úgy is nézhetjük, hogy az egyetlen Eurókupában induló csapat voltunk itt a legjobb négyben. És ez az út, ami elindult valahol októberben a szerintem a legerősebb csoportból elsőként tovább jutva, aztán folytattuk a nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntővel. Ez egy olyan út volt, ami egy nagy élmény volt a játékosoknak, óriási fejlődési lehetőség volt egyéni és csapatszinten is, és hát azért a BVSC nevét is öregbítette szerintem. Kaptam visszajelzést több helyről, külföldről, hogy elismerően beszéltek a játékunkról, és pont ezek miatt, a dolgok miatt szerettünk volna nagyon-nagyon-nagyon döntőbe jutni, és ha csalódottak vagyunk, vagy ha én csalódott vagyok, az csak is amiatt van, mert nagyon szerettük volna, és nagyon beleéltük magunkat, egyfajta hiány azért mindenki megélt azzal, hogy nem vagyunk döntőben, de hogyha beengedjük azokat az érzéseket, amik arról szólnak, hogy miért is lehetünk büszkék magunkra, akkor sokkal pozitívabb a mérlegnek. Sokkal több minden van a mérleg pozitív oldalán.
De azzal egyetértesz, hogy meccs rutint szerezve, vereségeket átélve lehet sikeres egy csapat, és az, hogy most esetleg ebben az évben ez nem sikerült, a jövőre nézve ez abszolút a sikernek az áloga, hogy ezek a játékosok, te megélted ezeket a kudarcokat is, és ebből mindenképpen lehet építkezni, nem?
Hát sikeres egy csapat győzelmeket átélve lesz, mert vagy a győzelem adja a végén az érmet és a kupát, de értem a kérdést, és van helye, és a helyére kell tenni a vereségeket is, vagy éppen a kudarcokat is, hiszen rengeteg információt, és rengeteg élményt, és rengeteg tanulságot adnak azok a mérkőzések is, amik vereséggel vagy kieséssel végződnek. Sőt, valahol az emberi természet az olyan, hogy a hibákból jobban tanul, valószínűleg mélyebb nyomot hagy nekünk, nem véletlenül mondjuk, hogy hibából tanul az ember, vagy más hibájából tanul az ember. Én azért edzőként is, akár apaként, vagy akár magánemberként is törekszem a jó dolgokat is megérteni, megélni, analizálni, és azokon keresztül levonni azokat a következtetéseket, amivel tovább tudunk lépni. Ebben a sorozatban rengeteg jó dolog volt, volt persze hiba, most, hogyha szakmailag nézzük, mindig lehet találni, azért egy-két gólos meccsen. Amiben nem volt hiba, az a játékosaim hozzáállása, mentalitása, jelenléte, küzdeni akarása, ebben nulla hibát találok.
És ez különösen annak tekintetében dicsérendő, hogy nagyon fiatal csapatról van szó, ugye? Vagy pont ezért ez a fiatalos lendület az, ami soha nem engedte meg azt, nem engedtétek meg magatoknak azt, hogy még hátrányban is leálljatok, vagy megtörjön benneteket az ellenfél? Szóval ez a fiatalság, ez néha előny volt, néha hátrány?
Szerintem az életkornak van jelentősége, mert ha valaki 18 évesen, 28 évesen és 38 évesen is ugyanott tart, akármiben is, akkor valamit nem jól csinált, de nem az életkor határozza meg a mentalitás szerintem, hanem a személyiség, illetve a csapatnak a karaktere, amit az összes játékos egyéni, hát az egyéni összessége adja össze. Ez a csapat most így a második szezon végére, amióta így együtt vagyunk, igazán csapattá vált, és igazán megtanult küzdeni. Ezek néha végletek közötti bukdácsolások voltak, mert volt, amikor túlságosan akartunk, és görcsössé vált a játék, volt, amikor azt hittük, hogy magától megy, nevezzük ezt a két végletnek, de pont ez az a tapasztalat, amiről te is beszéltél az előbb, hogy észrevettük, hogy hol van az az optimális zóna, az a feszültségi szint, az a fajta neki rugaszkodás egy mérkőzésnek, amivel a teljesítmény is a legmagasabb szinten tud megjelenni. Fejlődünk.
Hát ez, szerintem erre is vártál, vagy ezt vártad a csapatodtól, amikor az idényt elkezdtétek. Akkor milyen célokat fogalmaztál meg, akár a bajnokságra, akár a nemzetközi kupára vonatkozóan, és ahogy említetted, jöttek a meccsek, jöttek a körök. Miben láttad a legnagyobb fejlődést, és miben tették rád a fiúk a legpozitívabb benyomást? Tehát voltak-e olyan tartalékok, amire még te sem gondoltál, hogy bennük van?
Nagyon aktuális a kérdés, mert szerdán bajnoki elődöntőt játszunk a Kőér utcában a Honvéddal, amit muszáj lesz megnyernünk ahhoz, hogy szombaton játszunk egy mindent eldöntő elődöntőt. A kérdésre válaszolva pedig, és hogyha ez szabad egy ilyen majdnem két éves távlatban néznem, hiszen azóta vagyok a BVSC edző, és van ez a fajta összetételű csapat. Sok mindenben folyamatos a fejlődés egyéni és csapatszinten. Az előbb említettem azt, hogy volt, amikor főleg az első szezonban végletek között éltük meg a mérkőzéseket olyan szempontból, hogy volt, amikor kevesebbet tettünk meg, mint amit kellene, valamikor túl sokat. Szóval erre a szezonra a stabilitást és a céltudatosságot és az erőforrásainknak a hatékonyabb felhasználását mondanám. Elsősorban, és ezek nem csak szakmai dolgok, mert mindenki azért jobb játékos lett egy kicsit, hanem a csapat is beérett. Ezt érzem a párbeszédekben, érzem a tekintetekben, érzem a mindennapok hangulatán. És hát el kell, hogy mondjam, mert a csapat, amikor a csapatról beszélek, akkor az edző is a része, hogy én is változtam, én is tudtam fejlődni ebben a történetben. Ehhez az is kellett, hogy a játékosok tól is kapjak visszajelzést, a stábomtól is kapjak visszajelzést, ne csak adjak. Ebben a partneri viszonyban mindenki megemelkedett, nem is kicsit, hanem sokat, és ennek részese vagyok én is.
És az, hogy te változtál, az mit jelent, hogyha a játékosaidat megkérdezzük, akkor ők mit mondanának? Tehát van egy vezetőedző maximalista, hogy téged ismerünk, folyamatosan gondolkodó, folyamatosan újításokat kereső szakember, de te hogyan viszonyultál hozzá, vagy hogyan alakult át a ti viszonyotok?
De, hogyha egy edzőnek, vagy egy szülőnek, vagy egy vezetőnek, vagy egy nevezzük úgy, hogy tekintélyszemélynek nem jeleznek vissza a kollégái, vagy a játékosai, vagy a beosztatjai, akkor az elsőre úgy tűnik, hogy ott van a hiba, mert nem jön a visszajelzés. De föl kell mindig tenni a kérdést a vezetőnek, hogy miért nem jön, és hogy ő ebben miben lehet a gátja. Azzal, hogy nyitottabbá váltam, többet kérdeztem, és több teret adtam bizonyos véleményeknek, érezték rajtam, hogy ez nekem fontos, hogy ők hogy élnek meg, mit gondolnak, bizonyos helyzetek, mit élnek át, mit éreznek. és onnantól már a bizalom szintjén tudott működni a dolog, és megélt ez a fajta oda-vissza kommunikáció.
Uh-huh. Hogyha visszatérünk megint az idény elejére, a Nemzetközi Kupában és a bajnokságban te mit tűztél ki célul, és jelenleg hol tartotok az ennek megfelelően, hogy alakul, vagy hogy helyezkedik el a fejedben?
Egy bajnoki szezonnak három versenysorozata van, a legjobb csapatok tekintetében van a bajnokság, ami szerintem mindig a legfontosabb. És akkor van két kupa, van a Magyar Kupa, illetve van a Nemzetközi Kupa. A mindkét kupára azt mondanám, hogy a célkitűzés az volt, hogy menjünk, ameddig tudunk, azért ez nagyban befolyásolja a sorsolás, mert ugye a kuparendszerben sorsolás van. A Magyar Kupában az elődöntőben a Fradival találkoztunk egy nagyon korai időszakban, nem igazán volt esélyünk, és ott a bronzmeccsen 5 méteresekkel a picit élesebb Szolnok ellen alul maradtunk. Itt az Eurokupában pedig volt kedvezősége Fortunának a sorsolásnál, de ki is használtuk, éltünk vele. Végig érett játékkal mentünk végig, hát majdnem végig ideig az elődöntőig. Így tehát az a célkitűzés, hogy ameddig a lehetőségünk ott van, addig éljünk vele. Tulajdonképpen rendben volt a bajnokságban pedig. Most szerdán, illetve szombaton játszunk elődöntőket, ami majd megmutatja, hogy sikerül elérni a célunkat, mert ott viszont kimondva is, kimondva vagy kimondatlanul, mind a kettő igaz, ha valaki nem mondta ki, akkor is úgy gondolta, mi bajnoki döntőt szeretnénk, akarunk és fogunk játszani.
Ehhez az kell, ugye, hogy szerdán visszavágjatok, és a két győzelemig tartó párharcban tudjatok egyenlíteni, hiszen a Honvéd várja előnyből. A Jadran Split elleni meccs előtt úgy nyilatkoztál, hogyha a BVSC-s játékotokat mutatjátok, akkor lehet esélyetek. Mit jelent ez pontosan, és mi az, ami szerinted hiányzott szombaton ahhoz, hogy most ne az Eurókupa döntőiről beszélgessünk?
Hát ahogy mondtam, itt a mentalitás és a lélek jelenlét szerintem nagyon rendben volt, ez is egy BVSC-s karakter, ami a játékot illeti, ez meg már sokkal inkább szakmai rész. Az emberelőnyök, emberhátrányok aránya, illetve a kihasználásának az aránya, nem voltam elégedetlen egy kicsit. És azért, hogyha mi jobban tudunk védekezni, akár emberhátrányban is, akár hatalmatlan, akkor jóval nagyobb iramot tudunk diktálni, tudunk lefordulásokat hozni, első fázisból támadási indításokat vezetni, mert ez egy ilyen BVSC-s dolognak gondolom. Középkezdésből nehéz lefordulni, éppen ezért is van hiányérzetem az emberhátrányoknál, nem csak a kapott gólok miatt, hanem hogy amiatt is már kicsit kevesebb alkalommal tudtunk ezáltal elindulni. Szakmailag, ha valami hiányérzetem van, akkor ezekből adódnak.
Vannak sportszakmai feladatai egy vezetőedzőnek, de neked talán most a mentalitásra, a fejekre kell hatnod, hogy ebből a kvázi csalódottságból most felrázd a társaságot, és egy motivált BVSC ugorjon vízbe szerdán. Szóval mik ezeknek a napoknak a feladatai?
Hát az a helyzet, hogy ezt ma reggelig, meg én is így fogalmaztam volna meg, de találkoztam a játékosaimmal, hiszen edzettünk, és nem maradt kérdőjel a fejemben, látom rajtuk, hogy készen állnak, készen fognak állni, még ha egy picit bennük is van az elődöntőnek a negatív érzelmekhez tartozó megélései, akkor is azt látom, hogy ezek átfordulnak bizonyítási vágyjá, dühvé, vagy cselekvésé, szóval jogos a kérdés, de én ma délelőtt megkaptam a játékosoktól a választ, úgy gondolom, hogy most már minden a szerdáról szól, és arról, hogy bajnoki elődöntőt nyerjünk a Honvéd ellen.
Bármilyen csapatsportágban, hogyha egy együttes nemzetközi kupában is szerepel, akkor mindig adódik a kérdés, hogy ez a kettős terhelés, ez hogyan hat a csapatra. Ugye fáradtság, mentális kiégés, nem tudom, ilyen negatív jelzők szoktak előjönni, viszont van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy a rutin, a nemzetköziek megtapasztalt, nem tudom, nagyobb sebesség, nagyobb dinamika, az nyilván hozzátesz a csapatjátékához. Szóval nektek mit pluszt jelentett az idei Eurókupa, amit esetleg most például a Honvéd ellen fel tudtok használni?
Igen, én egyébként egyértelműen azon az oldalon állok, aki azt mondja, hogy minél több meccs legyen, minél több színvonalas meccs legyen, mert hogy a fáradtság az másodlagos. Az élmény az mindig erősebb. Mondhatnám azt is, hogy a lélek hatása erősebb, mint a testnek az állapota, és szerintem erre egy, hát a mi szempontunkból rossz, a Honvéd szempontjából jó példa volt az egy héttel ezelőtti első elődöntő, amikor ők hétvégi aténi konferenciakupa elődöntő döntő két meccséből jöttek utazva, biztos vagyok benne, hogy sokkal fáradtabban, mint mi, és látszott az első negyedben, hogy sokkal élesebbek. Játékban vannak, megvan, a övéké volt a ritmus, ők domináltak, és a másik negyed közepén sikerült úgy hangulatban, ritmusban utolérni őket. Most pedig kicsit fordított a helyzet, mert a Honvéd pihenhetett hétvégén, vagy hát csináltak, amit csináltak. Mi pedig ezzel a szombati Eurocup elődöntővel, ami nagyon magas színvonalú és magas iramú volt szerintem, bár fáradtak vagyunk, és tényleg ott vannak esetleg azok a pici beragadt érzelmek, hogy szerettük volna, de nincsen. Mégis azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve már ott leszünk, élesek leszünk, és játékban leszünk, és ez mindenképpen pozitívum. Legyen így, persze.
Legyen így. Szabó Zoltán, az M4 Sport állandó szakértője, és itt a Nemzeti Sportrádióban is gyakran hívjuk Zolit. Ő úgy fogalmazott, hogy a Honvédnak a tárháza nem olyan széles, de ez talán nem negatív, viszont azt a pár dolgot, azt mindig a megfelelő pillanatban elő tudják venni, azt a taktikai elemet. Te is azt érzed, hogy ez lehet a kulcs, amiben a Honvéd esetleg például az első meccsen felülmúlt benneteket az elődöntőben?
Köztudott, hogy, vagy hát igen, elismerem, hogy a Honvédnak vannak olyan jellegzetes megoldása, ami az egész mezőnyben nincsen, talán az egész vízilabda mezőnyben nincsen, tehát nemzetközi szinten sem. Ennek a leglátványosabb része a beállós védekezés, de ahogy bizonyos más taktikai jelenségeket kezelnek, az is eléggé egyedi, mondhatnám szívós marc is. Amit Zoli mond, azzal nem vitatkozom, de annyiban másképp látom, hogy ők egyszerűen mások. És nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, én szerintem idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel a megbeszéléseim. Most már nem, mert negyedik Honvéd meccsünkre zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalok meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcsa akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
Olyan szimpatikusan nyilatkoztatok most az Eurókupa visszavágó előtt, hogy a BVSC ugye egy tradicionális klub, nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíció, számít a múlt, és ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük, és nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
Tehát a Jadrán elleni.
Igen.
Meccsután, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettőssége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
fogomecshez. Igen, ez talán ugyanennek a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságba, vagy hanyagságba, vagy ilyen fesztelenségbe mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongba megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Én ezt az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. És hát ahogy mondtam itt pár perccel ezelőtt, 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
egy korábbi beszélgetés során, amikor itt voltál, azt mondtad, hogy te is dolgozol azon, hogy a fiatal generációhoz megtaláld az utat, a kapcsot, a megoldásokat. Ez mennyire jelent feladatot neked ebben az idényben? Vagy az, hogy már a második idényben dolgoztok együtt, azért egyre könnyebb, és egyre jobban ismeritek egymást, és az előbb mondtad is, hogy talán már a bizalom is egyre nagyobb, bár szerintem ezzel kezdetben sem volt gond.
Igen, hát a fiatalok az egy külön téma, amit szerintem érdemes, amivel érdemes foglalkozni. Hát igen, azért az, hogy két év együtt vagyunk, jól megismertük egymást, az sokat számít. Egy picit erre is utaltam korábban, hogy mindig könnyebb egy embernek változnia, mint 15-öt megváltoztatni. Tehát figyelni kell egy edzőnek szerintem arra is, hogy mi az igény, és egyáltalán mi a működés, de közben meg nagyon határozott vonalakat kell azzal kapcsolatban meghúzni, hiszen az edzői elsősorban a felelősség, hogy mi az, amit beenged a csapaton belül, és mi az, amiben van mozgástér, amit akár együtt is meg lehet alkotni, vagy rájuk lehet bízni, akár fiatalokra, akár idősebbekre, és egyébként ez meg a bizalom része.
És egyébként azt látod, hogy azzal, hogy korban azért közelebb vagy hozzájuk, mint azért látunk egy-két nem idősebb, rutinosabb szakembert, ezzel könnyebb ez a dolog? Tehát máshogy állsz hozzájuk?
Talán fiatalként igen, de ugyanazt tudom mondani, hogy szerintem ez az embernek a személyiségén, a nyitottságán, a világhoz való hozzáállása múlik. Azért két gyerekes apukaként is, bár a fiaim azért 10 és 20 évvel, tehát 10-20 évvel fiatalabbak, mint a játékosaim, de egyre inkább napi szinten tapasztalom azt, hogy egy fiatal hogy gondolkodik, hogy látja a világot, mi fontos neki, mi az, ami nehézséget okoz. Rengeteg pozitívum van benne, vannak olyan dolgok, amik már nagyon másképp működnek, mint 30 év, hát amikor mi voltunk fiatalok.
A mi időnkben.
Ezek közül valamit kimondottan rossz dolognak tartok, hogy már nincsenek meg, de tény, tehát ezek nem lehet leragadni, nem lehet benne maradni a múltba, mert akkor ott veszünk, és közben a jelen meg elmegy mellettünk, szóval kell tudni alkalmazkodni.
De te kész vagy akár a véleményedet is megváltoztatni? Nyilván nem nagy dolgokban, és van valami a fejedben, de előfordult-e olyan, hogy a játékos hatására, vagy a csapat kérésére esetleg valamit megváltoztattál? Tehát
igen,
nyitott vagy
persze,
erre?
Persze, persze. És hát itt jön be a kulcs jelenség, vagy a kulcs kifejezés szerintem, az pedig az önismeret, hogy az ember tudja vezetőként is, hogy amikor változtat, abban ő maga még benne van-e, vagy nem, mert hogyha nincsen benne, akkor két lehetőség van, vagy azt kell mondani, hogy nem ezt csináljuk, hanem azt, amiben én benne vagyok, vagy nem kell ott lenni, és egy másik szituációt keresni.
Dani, kihasználva azt, hogy itt vagy velünk, a beszélgetés végén beszéljünk egy kicsit Szerbiáról, hiszen a hírek szerint ott forronganak az indulatok. A megválasztott elnök Slobodan Soro miatt válogatott játékosok jelentették be visszavonulásukat. Mennyire vagy képben ebben az ügyben? Tudom, hogy Rijekában játszottál, de azért a délszláv mentalitást azt ismered, és talán hasonló lehet. Erről van-e véleményed?
Persze, hát képben vagyok ezzel a jelenséggel. Nekem az egy szimpatikus dolog, amikor van egy olyan probléma, amit egyszerűen a közösség és egy kultúra nem vihet tovább, és ezért kiáll. Az, hogy ennek mi a módja, illetve hogy kell kezelni, mennyire tartozik a publikumra, vagy a bárki másra, hogy ezt mennyire kell nyilvánosan csinálni, az is egy dolog. De azért azt a világot éljük, amikor már minden nyilvánosan történik, tehát van, amikor egy-egy ügy, az azért lesz nyilvános, meg kénytelen az lenni, hiszen ha az egyik oldalról azzá válik, a másik oldalon már nem tudja azokat az a rendelkezés álló eszközökkel, a védekező fél nem tud megharcolni, hogy úgy mondjam. Szóval ez is egy történés, meglátom majd, hogy, vagy meglátjuk majd, hogy mi lesz belőle. Nem rukkolok senkinek. Azt szeretném, hogy a teljesítmény, amikor majd világverseny lesz, akkor az nehezen múljon, és aki a tehetségénél, és a tudásánál, és a munkáján, a beletett munkájánál fogva olyan magas szinten tud vízilabdázni, mint a szerb vízilabdások. Én azt kívánom, hogy legyenek ott a világversenyen, hogy úgy verjük meg őket, hogy a legjobb csapat a legjobb szerb csapatot tudjuk megvárni.
De azt el tudod képzelni, hogy ezeknek a lépéseknek a hatására megváltozik mondjuk az elnök véleménye, elnökváltás lesz, vagy ahogy említetted, itt nem. Tehát, hogy könnyebb egy embert leváltani, mint mondjuk egy csapatot, vagy egy válogatottat.
Nem tudom megmondani, meglátjuk. Azt el tudom képzelni, hogy az elnök véleménye nem változik meg, de amit mondani fog, az igen.
És akkor az meg esetleg ugyanaz. Varga Dánielnek köszönjük szépen, hogy eljöttél, Dani, és akkor sok sikert a Honvéd elleni visszavágóra, és szívből gratulálunk a BVSC-nek.
Köszönjük szépen, remélem a legközelebb hívsz, akkor már az elődöntőkhöz is kapunk gratulációkat, teszünk róla.
Vagy a bajnoki döntőhöz.
Így
legyen, köszönjük szépen.
Köszönöm.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra pontos idő, kezdődik a mai Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvi, a mai vendégeink pedig Szűcs Miklós és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztői, illetve Spiller István, az MTI szerkesztője. És hogyha valaki az M4 Sporton néz minket, nem csak hallgat, azt látja, hogy Spiller Pisti így a laptopja előtt ül, és feszülten figyel, mi zajlik most éppen?
A válaszok vannak leírva. A kérdéseid.
Egyrészt hozzád órát lehet igazítani. Ahogy mondtad, hogy 16 óra, már ugrott is a mobilon az idő. Münchenben zajlik a Taekwondo Európa-bajnokság, és két magyar bejutott a nyitónapon a döntőbe, ami majd este 7 óra fele lesz. Salim Kamilla és Márton Luana. Úgyhogy annyira frissek a dolgok, hogy az nem titok, hogy én most egy beugró vagyok.
Ezt akartam kérdezni, hogy te vagy a sportág felelőse?
Inkább a Kornél, Ancsó Kornél kollégám. Viszont mint MT szerkesztője, vagy itt felkonferáltál, átfutnak rajtam a hírek, és ezek egy nagyon jó így. Nyilván nem lehetett tudni, hiszen pörög már egész nap ez a taekwondo ott a Bajor fővárosban. De hogy két magyar finalista van a nyitónapon, ez egy jó felütése mind a hétnek, mind nyilván a sportágnak is.
Mikor lesz a döntő? Sport
olyan
kör előtt?
Olyan 7 órára írták, de mondom úgy pörögnek, hogy nyilván nem tudott, hogy 2-0 vagy 2-1 egy meccs, sőt volt olyan meccse valamelyik magyarnak.
De nincs
magyarnak.
Szünet a döntők előtt, az nem valami fix kezdési időpontos cucc.
Elkezdik, de hogy meddig megy, az csak onnantól megy a... Van most egy délutáni turnus is. De ha olvasol MT-t, akkor gyorsan majd, de gyors híreket látod, figyeljük. A piros Lani fog
jó.
Biztos.
És hogyha bármi hír van, akkor akár azonnal megszakítjuk a Nemzeti Sportkör, tiéd lesz a szó, jó?
Köszönöm, aranyos vagy.
Szerdán már beszélgettetek, Pisti, te itt voltál a Sportkörben Fazekas Lászlóról. Mi olyan szempontból azért még említést teszünk róla, hiszen vannak emlékeitek róla, és pénteken örök végső nyugalomra helyezték, 78 éves korában hunyt el a korábbi 90 kétszeres válogatott labdarúgó, az olimpiai bajnok sportoló hosszantartó súlyos betegség után hunyt el, és életének utolsó éveit Belgiumban töltötte. Ott is történt ez a végső nyugalomra helyezés szűk családi körben. Milyen emlékeitek vannak? Pisti, te is beszéltél róla, ugye szerdán?
Igen.
Hát élete utolsó éveit, ez mondjuk azért inkább úgy igaz, hogy élete utolsó, de 45 évét, mert jellemzően ugye ő az elsők között szerződhetett legálisan külföldre, Bálint László után, Müller Sándorral, és akkor ő már Antwerpenben landolt, ahol ilyen kisebb helyi hőssé küzdötte fel magát, úgyhogy ő már bőven túl volt a 30-on, ugye akkor csak akkor lehetett külföldre menni. És nekem így két dolog jut egyik eszembe, az egyik az, hogy ugye 92-szeres válogatottként hagyta abba, már a válogatottság mutató ott állt meg, talán 83-ban még talán volt válogatott, na lényeg az, hogy ugye Bozsik volt akkor 100-szoros, aztán később kiderült, hogy a 101, mert jóvá írtak egy meccset, de olyan földön, égen földön levegőben nem látszott, hogy ki lehet az, aki egyáltalán megközelíti őket. Volt egy viszonylag állandó évi meccszám, de aztán ez egész...
És nem volt olyan sok, mint manapság.
Hát így van, ez a meccszám később megnőtt, és aztán nem véletlen, hogy ez a Király, Zsuzsák, Juhász, Szalai féle generáció, ez oda fölért, oda a Fazekas környékére, vagy Fazekas, vagy Bozsik elé adott esetben. A másik meg az, hogy, ugye alig három világbajnokságon résztvevő játékosunk sincsen sok. Legutóbb Nyilasi lehetett volna ilyen, ha nem rakják le a buszról 86-ban, de Fazekas nyugodtan lehetett volna négyszeres, mert a magyar válogatott tudása 70-ben és 74-ben mindenképp predesztinált volna minket arra, hogy az akkor 16 csapatos VB-n ott legyünk, csak mindkétszer elcsúsztunk, ugye egyszer jöttek a csehszlovákok, egyszer meg a svédek jöttek a Népstadionba, de Fazekast ez annyira nem rázta meg, mert 78-ben és 82-ben, már akkor is 30 fölött, azért ott volt és vezéregyénisége volt annak a csapatnak, sőt, hát 78-ban ő lett volna a csapatkapitány, hogyha nincs egy áruházi affér az asszonynak Londonban, és így levették róla a karszalagot, és Kereki Zoltán lett a VB-n a csapatkapitány, de ez nem volna semmit Fazekas játékosi erényeiből, mert egyébként én sose voltam Dózsa szurkoló, de pont az a kategória volt Fazekas is, mint mondjuk Törőcsik, vagy Kis László a Vasasban, hogy őket nem lehetett nagyon-nagyon nagyra tartani.
És bocsáss meg, Pisti, amit említettél itt a beszélgetés előtt, hogy bármikor fel lehetett őt hívni, és
bármikor
nagy örömmel...
És fölhívni bármikor fel lehetett, letenni nem lehetett, mert annyira ki volt éhezve a magyar szóra, hogyha bármilyen Piszticsár ügyben nem hívogatja az ember Fazekas Lászlót, de ha csak egy rövid nyilatkozat kellett volna tőle valamilyen témában, akkor is minimum 3-4 óra volt, amíg az ember le tudta tenni a telefon, mert egyből mindenről eszébe jutott neki valami.
Igen, tudomásom szerint Spanyolországban is ért az elmúlt években a betegsége miatt, oda
költöztet. Marbellán talán.
Marbellán, igen, oda költöztet, és ott is ért egy, de valóban most az utolsó időszakban már Belgiumban volt. Nekem, amikor meghallottam a hírt, nekem az jutott eszembe, hogy egyrészt szomorú voltam, másrészt pedig, hogy amikor elkezdtem a futballmérkőzésekre járni, amikor a sport iránt elkezdtem érdeklődni, akkoriban volt az az Újpest, aminek volt egy Fazekas Törőcsik Fekete csatársora, hogy ebből ma már egyikük sem él, sajnos egyikük sincs velünk. Az egy valóban fantasztikus támadósor volt a 70-es évek.
Ők rúgtak 8-at a Fradinak.
Egyébként igen, az volt az egyik az első mérkőzésétek, amit élőben láttam a Népstadionban, akkor ez a bizonyos 8-3-as mérkőzés nagyon maradandó nyomokat hagyott bennem. 5 gólt rúgott Fazekas László, ugye másnap a Népsporttól, akkor ugye Népsportnak hívták még, ő 10-es osztályzatot kapott, ugye ez nem volt finoman fogalmazva mindennapos történet, hogy egy futbalista a sportlaptól 10-es kap, de
nem volt sok 10-es, de ez inkább 11-es
ez volt. Inkább 11-es volt.
A kevés 10-es közül is ez az egyik leginkább
kiemelt.
Egy meccsen 5 gólt rúgja az önmagában. De az, hogy a Ferencváros ellen, ugye ismerjük a két együttes rivalizálását, a két egymáshoz való viszonyát a két csapatnak, tehát egy ilyen mérkőzésen 5 gólt rúgni, azt gondolom, hogy ez gyakorlatilag szerintem, hát azóta nyilván nem történt meg ilyen, de nem is nagyon fog szerintem, tehát ez egészen elképesztő teljesítmény.
De a Fradi akkor vette vissza a bajnoki címet 7 év után, igen, az Újpestől, amúgy abban az évben, amikor Fazekas 5-öt rúgott.
Igen, igen, ez egy kuriózum egyébként annak az idénynek, de ettől függetlenül, igen, ez egy nagyon erős újpesti támadósor volt, és talán ha az Újpest vagy a magyar futball elmúlt 40 évét nézem, most az utóbbi éveket talán nem sorolom feltétlenül ide, de biztos, hogy a legjobb, leggólerősebb támadó sorok egyikéje volt az utolsó, amelyik ilyen szinten tudott teljesíteni, szóval egészen elképesztő. Tehát az Újpest, hogyha megállt 3 gólnál egy mérkőzésen, akkor talán rossz formában volt azon a napon, úgyhogy de inkább 4-5 vagy még inkább szórták. Emlékszem, hogy a Diós Győr volt az egyik idényben nagyon nagy vetétársa az Újpestnek. A második lett aztán talán a Diós Győr, mint kihívó, de a Megyer úton egy 5-ös lőtt neki az Újpest, emlékeim szerint 5-0 lett ez a mérkőzés, tehát nagyjából ilyen különbség volt az Újpest és a mező többi csapata között attól. Szóval nagyon-nagyon sajnálom, hogy ezzel végül is nem csak az Újpestnek, hanem a magyar futballnak egy korszaka, ha nem is azon, hogy lezárul, de szegényebb lett most már, szegényebbek vagyunk azzal, hogy most már Törőcsik és Fekete László után Fazekas László sincs velünk.
Pisti, te a csapatodban
a Gonfoci csapat, azt mondtam múlt héten, a Gonfoci, nekem a 82-es válogatott az első, melyet itt tényleg úgy teljes szívvel néztem. voltak esti meccsek is, mégis arra is emlékeztem, hogy apu nem engedte, hogy nézzem a nagyon késő, ez ilyen 9 órai meccsek voltak. Anyuval megbeszéltem, hogy úgy állította be a szekrényen, amiben belül volt egy tükör, hogy én tudjam nézni. Apu hazajött, én alvást szimuláltam, befele fordultam falra, és amikor anyu nyitva hagyta állószoba ajtát, és a tükörből tudtam nézni a meccset. De ez a fazekas...
Ki volt kísérletezve a szög?
Anyuval beállítottuk, mert akkor már másodikos voltam. De az a 82-es csapat az nagyon mélyenben maradt. Ott még volt egy 11-es meccsünk is.
Ahol fazekas ballal 25-ről rugott egót.
Na, ilyen. És az a mai napig VB-rekord.
Teljesen más rugó technikájuk
volt a játékosoknak. Meséltek, hogy 16 csapatos a VB.
Az már 24 volt.
De igen, de hogy volt olyan, most háromszor annyian vannak.
Ja, persze.
És nagyon remélem, hogy nem lesz ez a 11-es rekord megdöntve más által. De gyakorlatilag a foci agyam, meg most persze mindenki hokisként könyvele, de abban az időszakban én iszonyú foci őrült voltam, igaz, hogy játékos voltam. Hogy szóba került itt az MB2 is a hírek. Mm-hmm. Én nagy tétény gyerek vagyok, de nyilván Budafok. A Budafok nem régen még MB1-es volt, most meg kiesett az MB2-ből, és tegnap még ezt is ki kellett adnom, hogy egy fájó pont volt ez a szakma életemben. De hogy ez a fazekasféle brigád, ez az 5 gól, amit itt szóba hoztak a kedves kollégák, tényleg egészen földön túl a mai világban, amikor ilyen tét van, ilyen közelálló csapatok, ennyi nézőszám, tehát nem macska-egér harcról volt szó, hanem akkor hintesz egy 5-öst. Ami még így egy kicsit megfogott, nyilván tudom, hogy régóta Belgiumban élt, de hogy ott is temették el. És nekem ez egy magyar válogatott játékos, persze ott él, semmi közöm hozzá, de hogy egy pici darabot belőle visszahozni, valami emlék helyett neki utcát Újpesten, vagy egy szektort, vagy bármit, ami viselheti ugyanevét, hogy nem csak azt mondjuk, hogy na jó, most a fazekas, de valami méltót, egy szobrot, vagy valami egy utcát ott a környéken, ahol tulajdonképpen, ahol fazekas lett.
Abszolút indokolt.
Reméljük, hogy ezt hallják, akik illetékesek mondjuk ebben.
Én még egy dolgot hozzátennék, Fazekas Lászlóról, nekem mindig eszembe jut a 11-es. Ugye a válogatottban is talán, de az biztos, hogy az Újpestben mindig jörúgta a 11-eseket, és ma trükköznek, jön, van panyenkázás, van totyordás, van séta előtte, mindenféle kitalálnak. Fazekas László volt az, akit nem emlékszem, hogy biztos, hogy kit ő is 11-es, de nem emlékszem rá. De az ő egyféleképpen rúgta, ezt minden kapus tudta, és soha nem tudták védeni. Ugye akkoriban, talán az idősebbek emlékeznek rá, a kapunak volt hálótartó vasa, és ő a jobb alsóba rúgta, úgyhogy a hálótartó vasat célozta, és nagyjából azt találta el. Tudták, hogy oda fogja rúgni, én nem láttam soha, hogy máshova lőtte volna, de soha nem tudták kivédeni. Nem kell trükközni, oda kell állni, és a jobb alsóba erősen belőni. Ez volt Fazekas László.
A fazekas módszer. Erre volt a Novák Dezső módszer, aki egyszer egy 11-est hagyott állítólag ki valami magyar népköztársasági kupa meccsen, de ő rúgta a 10 éven keresztül a Fradi 11-eseit. És a Novákot, amikor megkérdezték, hogy kell 11-est rúgni, akkor azt mondta, hogy most nem utánzom a magas hangját, de jó hangja volt hozzá. Azt mondta, hogy eldöntöm, hogy hova rúgom, ha odaugrik, nem odarúgom. Ha nem odaugrik, odarúgom. Hát ez volt a Novák módszer. Csak azt nem tette hozzá, hogy erre 1/10 másodpercnyi ideje van ezt a döntést meghozni. Fazekas az ebből a szempontból egyszerűbb volt, mert valaki ennyire pontosan és ennyire határozottan keményen tud rúgni. Egyébként láss Szoboszlai, aki azért 10-ből 9-szer ugyanoda rúgja a 11-est, mint Fazekas, csak Szoboszlai az oldal, most már nincs is hálótartó, de az oldalhálóba belülről kőkeményen nem lehet odaérni. Tehát ha meg nagyon látja, hogy a kapus odaeszkedik, akkor meg oda rúgja, hova akarja.
Fazekas Lászlóra természetesen tisztelettel és szeretettel emlékezünk, és nagyon szép jelenet volt például a Magyar Kupa döntőn is, ugye gyászszünettel kezdődött, és általában a gyászszünet alatt csendben van a lelátó, és most egy olyan taps vihar tört ki, hogy pedig nyilván olyan fiatalok is ültek jó részt a lelátón, akik talán nem is láthatták élőben játszani. Ferencváros, Zalaegerszeg, Magyar Kupa döntőt rendeztek ugye szombaton a Puskás Arénában, a hosszabbításban a 111. percben szerzett góllal nyert a Ferencváros végül. A játék miatt talán sokakban hiányérzet volt, de az izgalom, a jó hangulat és a megfelelően magas nézőszám az meg volt.
Hát nekem nincsenek minőségi várakozásaim egyébként még a, majd a budapesti BL döntővel kapcsolatban sem. A döntő az egy teljesen más, ezért főleg egy egymeccses döntő, az egyszerűen...
Meg előtte kettőt elbuksz.
Az hát igen, az teljesen más műfaj. Olyan is volt, de a feszültség az végig tapintható volt, szóval persze mindenki óvatos, mert most egy döntőben hátrányba kerülsz, azért az nem sok jót sejtett, de ha meg sokáig a 0-0-át tartod, akkor meg főleg nem kaphatsz gólt, mert akkor meg már időt sincsen fordítani. A hosszabbításban esetleg bazírozhatsz 11-esekre, az ETA azért jól láthatóan ott már ezt tette, viszont a Fradi meg nem akart 11-eseket rúgni, de azért az átütő erőse volt meg benne, ami kell ahhoz, hogy ott villámgyorsan eldöntse. Hát magával a győztes góllal, nyilván a Fradinak volt egy kis szerencséje is, hát most értem ez alatt, hogy maga Rámekersz, aki rúgta, ő maga mondta, hogy felsejlett benne, hogy kirúgja a stadionból, mert ez egy olyan fajta lövés volt, ami ha kicsit is elrontod, akkor megy mindenhova, meg még kicsit föl is pattant, cserébe viszont az alegérszegélyek meg egyáltalán nem tudták, hogy most akkor szöglet van, vagy mi van, és akkor táldogáltak, nem készültek különösebben levédekezni ezt a szitút. Abu Fani azt hiszem, ő adta be, ő gyorsan eszmélt, ahogy egyébként Hajdúbe Pisti mondta, és nekem is ez jutott eszembe, nyilván a két gólt azért nem lehet összehasonlítani, de ahogy anno a Liverpool, ahogy Alexander Arnold észrevette, hogy a Barcelona nem figyel, amikor 0-3-3-0-ra álltak a BL-ben, és falból betette gyorsan az ötösre, és Origi berúgta, ezt nem az ötösről rúgta, Rámékez, hanem kicsit messzebbről. Valaki mondta, hogy hát azért Gundel Takács védhette volna, hát nem látott belőle először is semmit. Nem, azt se látta.
Fogott 11.
Hát azt amúgy igen, meg még egy csomót, tehát nagyszerűen védett. És könnyen lehet, hogy ő lett volna a meccsembere, hogyha mondjuk ha 11-esekkel nyer az ETA, akkor biztos, de hogyha még az is lehet, hogyha 11-esek kikap, akkor is, így nyilván Rámékers lett. Azért az nagyon jó volt eltalálva, volt benne nyilván egy adag szerencse is, de tudatos volt, tehát a Abu Fani végképp tudatos volt, és Rámékers is tudatos volt, ez egy szép mozdulat volt. Tehát megérdemelt a Fradi ezt a kupa győzelmet.
Előző kettőt nem bukta volna, és én szerintem sokkal felszabadultabban vette volna ezt a mostani finálét.
Meg ha vezetne 8 ponttal a bajnokságot.
Igen.
És ráadásul az ETA azért tekintélyt parancsoló, hogy ebben a szezonban már kétszer bajnokin legyőzte, úgyhogy a Fradinál minden adva volt, hogy ne felszabadultan, de azért maximális összpontosítással játszon, és ez, hogy egyszer engedett ki az ellenfél, amit itt a Drusza szóba hozott, és azt hozta meg neki, mert most 11 rúgott, lábbal kiszedte a kis Gundi. Még láttam őt a Tabáni Spartakuszban.
Hát ott, onnan jött. Igen. Persze,
a fiam is ott focizott, és meg emlékszem, amikor ilyen kis csendemész volt.
Amikor légy szalon még nem tolta ki a labdát.
A kézikapuban. Magas volt ma akkor. És tehát igazából ez ilyen Fradi számára volt, hogy mikor szakad át, és tényleg figyeljünk, hármat nem bukhatunk sorba. A klubelnök Kubatov Gábor mondta, hogy a Fradinak nem tudom, az ezüstérem. Ez kicsit erősnek érzem, de azért, mert valamikor az is kiosztják. És hogy ott végigfigyelnek, meg lesz, és talán hibázik egyet az alapjáték időben. Nem jött össze, a 11-es nem, akkor a végén ez a...
Összejött, csak nem rúgták be a 11-es.
De az a gól, ja. Ez úgy alakult, ahogy az ellenfél egy kicsit elkalandoztak a gondolatok. Mi van? Ne, ott hiányzott az a...
De hogyha nagyon sokat védekezel, és az ETA akkor már nagyon sokat védekezett, akkor szinte óhatatlanul valahol egyszer valaki elcsúszik, dekoncentráltabbá válsz. Nem azért, mert a helyzet hátán volt, mert ez nem igaz, de ott volt. De, ott
de
volt,
lehet, hogy éppen ezt a pillanatot várták?
Hát nem, ezt a pillanatot, azt a pillanatot várták, hogy egyszer valahol valamelyik védőnek, valakiknek a koncentrációja
elcsúszik. Vagy a meccs elején, akár 5. percben. Hát nézd meg, majd lesz elklasszikus, ott is elején jön a Real, aztán mire kettőt pislognak, 2-0.
Ja, hát ilyen van. De ugye a kupa döntő nem ez volt. Ez a másik forgatókönyv. Persze, hát a Fradinak is mindig az a csodálatos forgatókönyv az NB1-be, és az elején tud lőni egy gólt, akkor abból általában nincs problémája. De azért a két bajnoki vereséghez képest, azt ne felejtsük el, hogy itt nem volt magyar szabály, és itt feltehette azt a kezdőt Keane, amely szerinte a legerősebb. Hogyha nagyon, nagyon paragrafusszerűek vagyunk, akkor 3 magyar volt, mert ugye Gomez is már annak számít. Tehát Dibusz és Gruber volt a pályán magyar, aztán csereként később jöttek be Szalai is, Nagy Barnabás is, Korbu is, tehát ott már akkor többen voltak. de itt ezt megjátszhatta, de mondjuk az utolsó bajnoki fordulóba, ahol ugye ugyancsak az Aregerszeggel játszik majd a Fradi ezen a héten, ott majd nem teheti meg, úgyhogy és más kérdés, és az Etének is van tétje ugye annak a mérkőzésnek, még akkor is, ha szerintem az egy kicsit elméleti most már, hogy az ETE oda tud érni egy európai kupa helyre.
Igen, egyébként a Fradinak a kupadöntőbeli játékára nyilván az is hatott, hogy ez volt ebbe az idényben az egyetlen cím, ami a saját kezében volt, hogy megszerzi vagy nem, tehát nyerni kellett, és akkor megszerezte. Nyilván ez volt egyfajta nyomás is, és talán ez a felszabadultság érzés, amiről itt beszéltetek, az talán ezért is nem látszott annyira rajtuk, mert ugye a bajnoki utolsó fordulóban az nem rajtuk múlik már. Ott is az Zete jön, de az ott, ha nyernek, az is kevés.
Ugye más a... kupát ért volna, hogyha nem nyeri, mármi nemzetközi kupát.
Igen, ez az
Európa Liga, és nem konferencia.
Igen, az Európa Liga.
És még a BL ér.
Igen, és még a BL ér még lehet, hogyha úgy alakul a bajnoki utolsó forduló, de ez volt az, amit megnyerhették, hogy ez egyébként, ha a bajnokság nem úgy alakul, ahogy szeretnék, tehát, hogy a Győr lesz a bajnok attól, hogy ez elégséges-e a Ferencváros számára erre az idényre, azt majd nyilván a belső elemzésnél neki kell eldönteni. A szurkolók nem vagyok benne biztos, hogy ezzel megelégednek, vagy megelégednének, hogyha ez így alakul.
Hát más kérdés, mert... hogy a legjobb, a valaha volt, vagy az elmúlt éveket tekintve a legjobb nemzetközi kupa szereplésük volt, és magyar kupa győzelem, tehát annyira azért semmiképp se drámai ez.
Nem azt mondom, hogy drámai, csak
lehet, hogy a bajnokságot,
ha nem nyerik
meg. Csak pont egy ilyen kupa menetelés.
Meg az Újpesten.
Pont egy ilyen kupa menetelés után lett volna csalódás a két ezüstérem, nem?
Hát a kettő
az mindenképpen persze.
A magyar kupadöntőt és a bajnokságot is a végén elvesztette volna a Fradi, az ott senkit sem vigasztalt volna, hogy a Európa Liga szakaszában milyen parádésen helytált, az biztos persze.
Igen, tehát az önmagában az kevés lett volna, így, hogy megvan a kupa, így biztos, hogy ez valamennyire egyébként elfogadhatóvá teszi a Fradinak az idényét, de biztos vagyok benne, hogy igazán elégedettek csak attól lennének, hogyha meg lenne, mint ahogy egyébként Kubatov Gábor is mondta, hogy az ezüstérem az a Ferencváros számára soha nem elégséges. Én is ezt kicsit erős mondatnak érzem, mert azért ez nem mindig volt, meg van így, de hát ez az ő dolguk.
És azért tegyük hozzá, még, és ez most a Fradi mellett szól, hogy azért ezzel a magyar ajánlással a Fradi tudott a legkevésbé kezdeni valamit, mert neki azért a keretét az európai kupára kellett összeraknia, amúgy is viszonylag hirtelen derült ki, hogy ez van. Ezek után Tóth Alex és Varga Barnabás, tehát nem a Fradi, hanem az egész magyar NB1, majdnem két legmagasabbra tagsált magyar játékossal, de mindenképp a legjobbak közül kettő, ő távozott a télen, ugyan jöttek helyükre, például Osvát, vagy például Korbu, de például Ötvös meg megsérült, de egy biztos, hogy Varga távozása, főleg Varga távozásával új csapatot kellett építeni, új taktikát kellett, új struktúrába játszott a Ferencváros, ezt nagyjából meglépte, vagy megugrotta Kín ezt a magasságot, de csak nagyjából, mert hogyha ez nem lett volna elég, most először lett tényleg minőséget képviselő, valódi kihívója a Ferencvárosnak az Eto személyében. Az előző években is voltak kihívók, de nem megbántva őket, ott a Fradi javára nagyon nagy volt a tudáskülönbség. Most legyen ez Kisvárda, vagy Paks, vagy Kecskemét, vagy Puskás Akadémia, a Fradi mindig lényegesen magasabb nívót képviselt. Most nem képviselt magasabb nívót, főleg nem annyival magasabbat, hogy ezt kompenzálni tudta volna. Úgyhogy ha az Eto lesz a bajnok, amire azért pillanatilag lényegesen több esély van, mint hogy a Fradi, akkor az Eto teljesen megérdemelten tudásból lesz bajnok.
Nézzünk akkor előre már a hétvégére, hiszen szombaton egy időben rendezik ezt a négy sorsdöntő találkozót, ami ugye a bajnoki címről is dönt, illetve a bronzérem sorsáról is. 17 óra 15 perckor kezdődik majd a Diósgyőr Paks, a Debrecen Újpest, a Kisvárda Győr és a Ferencváros ZTE találkozó is. A futball lélektanát ismerve szerintetek mi járhat a ferencvárosiak fejében? Robi Kín maximalizmusát látva azért biztos, hogy nem tudnak elkényelmesedni, vagy megnyugodni, hogy jó, akkor az Európa Liga indulás már megvan. A Kisvárda milyen szerepet tölthet be a bajnoki cím sorsában, és a bronzéremért szerintetek milyen versenyfutás kezdődhet, és kiérhet oda a dobogó aljára?
hát ami a bajnoki címet illeti, a Ferencváros annyival van talán egy fokkal jobb helyzetben, hogy nem kevésbé van rajtuk a nyomás. Ha ők bármit csinálnak, ha Győr nyer, akkor nem tudnak bajnokok lenni. Tehát igazából én a nagyobb nyomást így kívülről azt gondolnám, hogy a Győrön van, amely ugye Kisvárdán fog szerepelni. A Kisvárda, tulajdonképpen Kisvárda számára ez egy nem túl sok téttel bíró mérkőzés lesz. Előre nagyon nem léphetnek, hátrább se nagyon, tehát nagyjából ott maradnak, ahol most vannak. Tehát
Mégis főszereplők lehetnek.
Ugye ez a nagy kérdés egyébként, hogy egy ilyen szituációban egy csapat mennyire tudja felszívni magát az utolsó fordulóra, amikor már lehet, hogy már fél lábbal a nem tudom, Balaton partján van, vagy a Fekete-tenger partján vannak a játékosok, vagy már arra gondolnak, hogy éppen a következő idényben hol fognak játszani, hogyha így alakul. Tehát kérdés, hogy ebben a szituációban mennyire lehet motiválni, mennyire lehet felpörgetni még egy csapatot erre az utolsó mérkőzésre, ráadásul úgy, hogy két hete áll a csapat, tudnélik, ugye nem volt a múlt héten, most a hétvégén forduló, ugye tehát az Etét és a Fradit leszámítva, ugye két hét után fog két meccset játszani újra az együttes, tehát hogy ebbe a két hétben a Kisvárdát mennyire lehet felpörgetni, az is nagy kérdés. Hogy a Győrt mennyire lehetett motiválni, nyilván az nem kérdés, ott egyértelmű, hogy a győrieket nem kellett tudatni arra, hogy készüljenek erre a mérkőzésre, de a két hét attól is sok. Tehát volt egy üteme a bajnokságnak, erről is beszélgettünk egyébként kint a kollégákkal, hogy mi lett a konkrét oka annak, hogy nem fordítva volt ez, hogy nem a bajnokságot zárták le most a hétvégén.
Biztos volt, de én sem értem.
És miért nem a most következő hétvégén volt a... Mert ez egy érdekes kérdés, hogy ennek mi volt a magyarázata, erre nem találtunk elfogadható választ igazából. Lehet, hogy van valami logikus érv.
Csak szabad a Puskás Aréna a hétvégén is, mert még az lehetne.
Még az lehetne, igen, de hát így nem. Tehát az mindenképpen viszont a Győr ellen szól valamennyire, hogy a ritmusból így ki lehet esni a tár. Két hét így edzenek. Hát, de a Fradi játszott kupa meccset.
A Kisvárda.
Volt ritmusa a Kisvárdának. Ha már Kisvárda, szóval Révész Attila azért ő nem egy ilyen introvertált típus, tehát ő neki szerintem ott bizsergeti az önérzetét, hogy
királycsináló lesz.
Hát ő mindenképp királycsináló, csak kérdés, hogy ki lesz az a király, akit a Kisvárda csinál. Úgyhogy ő szerintem szeretne ebből az aspektusból nyilatkozni a meccs után, hogy mondjuk döntetlent játszott a Kisvárda a Győrrel, de egy más kérdés, hogy az lenne az igazi méreg, ha ezek után a Fradi nem tudná megverni az Alegerszeget, mert azért arra se vegyünk mérget, de hát ezt majd meglátjuk egyébként, most már csak egy párat kell aludni, úgyhogy... De azért egy 70-30 a Győrnek nyer. Ezt hozzáteszem, nyerni kell azért idegenben, és nem a Diós Győr ellen, mondjuk, amelyik már rég feladott mindent.
Motiváció. Múlt héten volt Sosnovyecben a Divizió 1/A jégkorong VB. Lengyeleknek az utolsó meccsen, a már biztos bennmaradt, de följebb nem kerülhető litvánokkal játszottak, és a lengyelnek alapjátékidőben kellett nyerni. Úgyhogy a feljutás egy játszott. És nem tudta megnyerni 3 pontot érően. Tehát a litván
hazai
jégen, ugyanúgy, mint amikor mi Krakkóban kiénekeltük a kazahokkal együtt a lengyel, nem tudták.
Tehát nekünk is volt itt meg a litvánoknak nem.
És a litvánoknak nem volt, és Lengyelországban teltház előtt a lengyelnek mindenki megtette, hogy az ukrán nem úgy, a lengyelnek 60 percet kellett volna nyerni, és a litván úgy felszívta magát, mondom, már bemaradt a japánokkal szemben, hogy mégis a lengyel nem tudott feljutni. Úgyhogy
erre az analógiára a Kisvárda, hogy a Kisvárda mennyire magát? Tud.
Igen.
A magyar NB egy litvánnyait.
Tehát akkor te mit érzel?
Hát, hogy a Kisvárda brutálisan oda fogja tenni magát, ezzel együtt a Győr nyerni fog. A Győr nyer, szerintem a Győr lesz a bajnok, most, de a Fradi is nyerni fog, és a Győr is. Én erre tippelek.
Bronzérem szempontjából, ugye a Paks és a Debrecen 50 ponttal áll, az ETL-nek 48 van.
És a Paksá jobban. Uh-huh. Nézd, a Paks Diós Győrbe megy, ott a szebb szurkoló se lesz, mert nem lehet.
Kiestek.
Lesznek
szurkolók, de a gyerekek meg a vendégszektor.
Tehát ott én azt mondom, hogy a Paks azt nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjen, és ha a Paks nyer, akkor nincs miről beszélgetni. Az ETL-nek van, eleve a legrosszabbul áll, és a legnehezebb dolga is az ETL-nek van. A Debrecen az otthon játszik, de mondjuk az Újpest, az meg pont az a csapat, hogy az egyik héten elmondjuk, hogy na jó, most már aztán tényleg már látszik valami, meg hogy a következő hét, következő puf, jön a Fradi, vagy jön valaki, akkor hát ez az Újpest, ez katasztrófa. Ezek után az Újpest mindig jó szokott lenni, úgyhogy ezen az alapon szerintem az Újpest nem fog kikapni Debrecenben, főleg mert utolsó forduló, ott azért a legtöbb embernek most pillanatilag rezeg a léc a jövőbeni szerződésével kapcsolatban, mert ott azért most a következő idényben mindenképpen szintet akarnak lépni Újpesten, és az természetes, hogy nem pontosan ugyanezzel a kerettel fognak szintet lépni, tehát a most ott lévők közül jó páran nem lesznek ott a következő idényben, úgyhogy ilyen értelemben senki sem a saját maga ellensége, szerintem az újpestiek biztos, hogy emiatt felszívják magukat Debrecenbe, hát ez megint egy más kérdés, ez mire lesz elég, de azért ott nincs akkora tudáskülönbség szerintem a Debrecen meg az Újpest között, úgyhogy ott simán el tudom képzelni, hogy X lesz. Zalaegerszegről, attól győz, azt egyáltalán nem tudom elképzelni egy ilyen helyzetben az ülőjúton. A Paks viszont minden józan számítás szerint ezt a meccset megnyeri, úgyhogy szerintem marad ez a sorrend, Paks Debrecen lesz a konferencia.
És ugye érdekes, mert a Paks esetében beszéltünk egy ilyen 6-7 meccses hullámvölgyről, hát amikor kikapott, és utána valahogy kiegyenesedett minden, és most oda
igen, de, ez, de igen, de nagyon sok függ attól is egyébként, hogy kikkel játszik egy csapat. Tehát a Paks mondjuk pont akkor abban az időszakban játszotta a legnehezebb meccseit. Szóval azért ez is benne van. Most mondjuk Diósgyőrben
fejezik. Meg talán az, hogy türelem megvolt, és a bizalom az nem, ott, tehát nem volt így fejvesztett kapkodás. Az ott mindig megvan.
De egyébként pont jól jött ki a forgatókönyv, hogy még nagyon sok kérdőjel maradt az utolsó órákra. Lehet, hogy percekre. Volt olyan nemzetközi bajnokságtól, hogy már egyik pályán lefújták, és a másikon még ilyen ráadás, ilyen injury time volt, és akkor még ott esett egy olyan gól, amivel borult a tabella, és nem az lett a bajnok, vagy...
Hát a legklasszikusabb nekem, amit láttam, az a 2001-es német bajnoki cím, hogy Hamburgba játszott a Bayern, ahol kellett neki egy X, de vezetett a Hamburg. És a Schalke volt a Schalke, melyik ugye, mint tudjuk, sose nyert Bundesligát, a Schalke volt a rivális, a Schalkét lefújták otthon, a Schalke nyert, olyan 80 ezer ember volt lenne a gyepen.
Uh-huh. És, csöndben és várta?
Nem csöndben, hanem mindenki ünnepelt, a játékosok
mezgélkül. Nem várták meg a másik
meccsen.
Műsalátás tálakat lobogtattak, és Gelsenkirchenben az óriás kivetítőn, ez még nem a Veltins Arena volt, hanem még a régi. Hát úgy, salátás műtál. Pontosan. Az óriás kivetítőn pedig mutatták, amint a Hamburg Bayern mérkőzés utolsó másodpercében közvetett szabadrugás jut a Bayern, és Patrick Anderson beveri, és ezzel a Bayern lett. A bajnok 3 napúval, vagy 4 napúval meg B1 győztes is, de a Schalke, tehát ennél közelebb már sose lesz. Most
örülnek,
hogy visszajutottak az első osztályba.
Lehet drámát csinálni ebben a szombaton, az biztos.
Miki, a végszó a tiéd, lehet még a hírek előtt hétvégétől. Mit vársz?
Hát én is azt gondolom, hogy a Győr lesz a bajnok. Nehezen tudom elképzelni, hogy ha már idáig eljutott a Győr, ezt a lehetőséget nem használja ki. És Pistihez kapcsolódom én is, szerintem is a... Igen, igen. Az összes Pistihez csatlakozva szerintem is a Pacs lesz a bronzérmes. Nem tudom elképzelni, hogy ne nyerjen Diósgyőrbe a Pacs.
Meglátjuk, tényleg már csak néhány napot kell aludni, és rendkívüli izgalmak után kiderül minden. Szűcs Miklossal, Árpap Istvánnal és Spiller Istvánnak hamarosan folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sport Rádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosoknak, a feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Német játékvezető a budapesti BL döntőn korrupció miatt őrizetbe vettek egy volt fideszes országgyűlési képviselőt. Esős napok jönnek. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A 17 éves EB újonc Salim Kamila már biztosan érmes, mivel a döntőbe jutott a tékvándósok Müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim az elődöntőben az izraeli Rivka Bajech ellen győzött. Döntős a háromszoros világbajnok, a 67 kilós kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana is, míg a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. A nyolcadik helyen végzett a Hári Péter, Pekler Zalán, Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trió versenyében hétfőn az Esziken zajló sportlövő Európa bajnokságon. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken. Ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott. A döntő két résztvevője, a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
A belügyminisztérium előtt álló legfontosabb feladat egy működőképes intézményi kultúra helyreállítása, jelentette ki Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Azt mondta, hogy olyan rendszerre van szükség, ahol szakmai döntések születnek, a hivatásos állomány kiszámítható életpályát kap. Hozzátette, kiszámítható bérrendszert vezetnek be. Szolgálati lakás programot indítanak, korszerűsítik az eszközparkot, csökkentik az adminisztratív túlterhelést, és megerősítik a helyi kapitányságok szakmai autonómiáját. Jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam, hangsúlyozta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Célnak nevezte, hogy Magyarországon olyan oktatási rendszer épüljön, amely jövőálló és bölcs nemzetépülését segíti. Szoros együttműködést tart szükségesnek az oktatási, valamint a tudományos és technológiai tárcák között. A miniszter jelölt rendszeres egyeztetést szorgalmazott a kormányzat és a tudományos élet között, emlékeztetve, hogy Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök, 10 éve nem járt a Magyar Tudományos Akadémián. Egy zalaegerszegi kereskedés is forgalmazott azbesztel szennyezett osztrák kőzúzalékot, de más kereskedők és kivitelezők is érintettek lehetnek az ügyben. Máig nincs hivatalos állásfoglalás arról, mióta állhat fenn az azbeszt szennyeződés, és mely szállítmányokat érintheti. A Zala vármegyei kormányhivatal vizsgálja azokat a helyszíneket, ahol azbesztel szennyezett zúzalékot használhattak fel utak, parkolók és kerékpárutak építéséhez. Gajdos László, élő környezetért felelős miniszterjelölt mai meghallgatásán azt mondta, a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés jelenleg az egyik legsúlyosabb környezetvédelmi ügy. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus egy polgármesterrel állapodhatott meg arról, hogy annak hozzátartozóját érdemi munkavégzés nélkül személytitkárként alkalmazzák, a fizetés egy részét pedig visszaosztják. Az ügyészség szerint ezzel több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán, aki a gyanú szerint Halásztelek korrupcióval gyanúsított fideszes polgármesterével, Nagy Barnabással kötött törvényellenes egyességet.
Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolat felújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fátánkerti pihenőhelyen lehet.
Időjárás.
Holnap erősen felhős vagy borult lesz az ég, több-kevesebb napsütés elsősorban keleten várható. Napközben többfelé lehet eső, zápor, zivatar, majd estétől fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarban viharos lesz. Délutánra 15 és 22 fok közé melegszik a levegő, de a Dunántúl nyugati részén 15 fok alatt maradnak a maximumok.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Nemzeti Sportkört Szűcs Miklóssal, Elpap Istvánnal és Piller Istvánnal, és ahogy az NB1-es bajnokságban is az utolsó forduló dönt a bajnoki cím sorsáról, ugyanez a helyzet az NB2-ben is, hiszen a hétvégén a Honvéd Vasas találkozón egy 3-1-re legyőzte a Honvéd a Vasast. Ez ebből a apropóból az első helyzet Vasasnak mindössze 2 pont az előnye, 61 ponttal áll, a Honvéd 59 pontos, és vasárnap Vasas Ajka, illetve BVC Honvéd találkozókat rendeznek 16 óra 30 perctől. Itt mire számítotok?
Hát azért erőben más a helyzet, mint az NB1-ben, mert itt mondjuk mind a kettő feljut.
Persze. Mi a tét a bajnoki címen kívül?
Hát
a bajnoki cím.
A bajnoki cím, azon kívül, de az nem akkora tét. És szerintem olyan nagyon nem is érdekli most a Honvédot. Hát persze örül, ha bajnok lesz.
Két ilyen patines csapatnak kitenné a vitrínbe, hogy NB2-es bajnok.
Hát jó, de illetve csak az egyiknél. Ami azért még így is valószínű, hogy a Vasas lesz, még akkor is a Honvéd ellen tényleg nem játszottak jól.
Az biztos, hogy az ünneplés már megvolt, amikor feljutottak.
Hát persze, és maga Erős Gábor is azt mondta, hogy hát ez azért nem nézett ki annyira jó, Feszkót megéltették, most ki tudja, marad, de hát majd meglátjuk. Ettől függetlenül azért a Vasas valószínűleg, azt hiszem Ajkával játszik a Vasas az utolsó fordulóban, valószínűleg azt a mérkőzést azért azt évbe húzza, és akkor majd így bajnok lesz, de hát ott a bajnoki második az kicsit vidámabb lesz, mint aki az NB1-ben lesz bajnoki második.
Igen, ez a mérkőzés, az utolsó forduló pontosabban, ez már valóban csak a legfeljebb a presztízsről szól, hogyha ez valamennyire egyáltalán megmozdatja ezt a két csapatot ebben a szituációban, hiszen valóban a feljutás volt a tét. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a Vasas, ha már idáig eljutott, és ha már azért neki áll az ászló, azért nem hiszem, hogy azért szívesen elengedné ezt az első helyet, úgyhogy szerintem én is azt mondom, hogy az Ajkával játszik a Vasas, szerintem az meg lesz, de fejben már nyilván a következő idénre készülnek, ugye ez nagy kérdés, ugye most az elmúlt bajnos alatt úgy mentünk neki, hogy 5 kelet-magyarországi csapat volt, most lesz 5 budapesti csapat. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó egy 12 csapatos bajnokságban 5 fővárosi együttes, de hát miután ők vannak ott, ezért mindenképpen megérdemlik, tehát aki feljutott, az megérdemli, aki ott van, aki nem esett ki, az szintén megérdemli, de ez egy érdekes szituáció lesz most, hogy ennyi NB1-es csapata lesz a fővárosnak, úgyhogy itt, akik itt laknak Pesten, lesz hova menniük.
Kettős rangadóra akár.
Az jó lenne.
Én pedzegettem már a gyökereimet, Budafok, Nagy Tétény. Ez a csapat nemrég Magyar Kupa döntőt játszott, élvonalbeli volt, most meg a NB2-es bajnokságtól is búcsúzik, úgyhogy
szomorú vagy.
Szomorú, mert ez nagyon gyors, néhány év alatt zuhant ekkorát a brigád, nagyon sok élmény köt ahhoz a pályához, ahhoz a kerülethez, ott nőttem föl. Most nyilván amikor felnőttem, és még amikor Fazekasról beszéltünk, a Vasas, Honvéd, ezek tényleg ikonikus csapatok voltak. Most pedig részben annak köszönhetően is, hogy csak 12 csapatos az élvonal, de mégiscsak itt majdnem azt mondtam, hogy sínylődtek. De ha végignéztünk...
Estek ki, és most egyszerre jutnak vissza.
De ott van például a Videoton pár éve, közel 10 éve még azt hihették az ottani mondjuk vezetők a pénzügyi források révén, hogy akár egy ferencvárosi kihívás is lehet belőle.
Hát sőt, a Fradi volt a Videóton kihívója.
És most a Videóton esélye nem volt visszakerülni, van ott egyéb probléma, és tehát ott a Kecskemét is nemrég élvonalbeli volt, most lemaradt a feljutásról. Tehát nagyon érdekes tud lenni ez a NB2, elég színes, tehát egy ország lefedettségben is olyan településeket lehet megismerni, aki nyomon követi, ahol esetleg nem minden nap fordul meg az ember. Tehát egy üde szín volt ez az NB2, még ilyen létszám mellett is, de néhány csapatért főleg most a Budafokért azért a, kicsit a szívem azért fáj.
Vasárnap tehát kiderül, hogy ki lesz az NB2 bajnoka, az viszont már eldőlt, hogy például Törökországban Sallai Roland a Galatasaray bajnoki címet ünnepelhet, illetve Varga Barnabás az AEK Athén játékosaként ugyancsak görög bajnok lett, 12-1-re legyőzték a Panathinaikost, és bár két forduló hátra van még a bajnokságból, már megvan ez a bajnoki aranyérem. A válogatott szempontjából ugye sokat beszéltetek arról, hogy vajon jó döntés volt-e a görög bajnokságba igazolni. Két fordulóval a vége előtt már talán lehet mérleget vonni, hogy jó volt-e ez a lépés.
Hát én elve azt gondoltam, hogy jó döntés, és mondjuk... Minden lenne az, hogyha egyszer bajnok, meg gólokat lőtt, meg szereti. Még tegnap is fejelt egy gólt, csak les miatt nem adták meg. Nem láttam, úgyhogy nem tudom, ki volt lesen, aki adta, vagy maga Varga. De az ügy szempontjában mindegy, mert nyertek, és mondjuk déli országról van szó. Tehát ott most Varga Barnabásnak lenni jó, szerintem. És hogyha egy kis szerencséje van, vagy ha meg kellőképpen motivált a kisvád, akkor akár egyszerre görög és magyar bajnok is lehet. De ebből azért eleve a görögre volt most már így a végén.
Több esély,
meg ráhatása is arra volt, mert ugye ott játszott, és az már akkor így zsebbe van, de hát gratulálunk neki, mert mind Vargától, mind Sallaitól egyébként.
És ki lehet még a bajnok? Kor. Én sportágamra gondoljátok.
Ma.
Jégkorongban. Ki lehet ma bajnok? Ja, magyar bajnok.
Finn bajnok.
Gallomini 3-2-re vezetnek, ma magyar idő szerint fél, akkor 3-2. Oda.
Szombat hajnalban, szabad ne feledd.
Ez itt, péntek éjjel,
tudom, de
szombat
itt,
hajnal.
Igen, de itt vezettem műsort a Super Levivel, ahol hosszant, ő nyomon követte azt a 18 órakor, hogy mikor kezdődő.
11-kor hajnalban volt.
És éjfél után lett vége.
7. harmad, és kikaptak a gallóik, majd utána egyből aznap délután.
4-kor vagy mikor, tehát alig pihenve játszottak.
Azt megnyerték, így 3-2, úgyhogy ma fél 5 kokó tappara, 3-2 a gallóiknak.
És csúfolt napod van azért. Tékvandóra is kell figyelni, jégkorongra is.
Ez a máj, imádom a májust.
És akkor még oda is kell érni. A Svájcba, nem?
Na pénteken utazom.
Ja. Nem, hát a gallónak, ugye.
Neked is.
Az se lényeg.
Nem kezdik, hanem az utolsó meccs szerdán van, ha igen. Ma nem nyernek, akkor még a valószínűleg a Kanada elleni szerdai felkészülését kiadja, de mi szombaton kezdjük igen. A VB-t a finnek ellen, tehát ő játszik Finnországban. Szerintem biztos nem sokára apuka lesz.
Csapattársa lesz a finneknél?
Azt még nem néztem, mert ott is várják a döntőnél, hogy...
Átvilágos.
De ez a május, ez szenzációs. Friss gyümölcsök, virágillat.
Remek kollégák vannak áprilisban, de friss gyümölcsök, virágillat, meg hoki elit VB az nincs. Meg tekvandó.
Május, és Barcelonában is biztos örülnek ennek az időszaknak, hiszen a 29. bajnoki címet szerezte meg a Barcelona labdarúgó csapata, miután tegnap 2-0 megnyerte az El Clásicot a Real Madrid ellen. Ugye Hansi Flick, a barcelonai vezetőedző a mérkőzés előtt tudta meg, hogy az édesapja elhunyt, és hát nyilván ezzel a mentális töltettel kezdték a mérkőzést, és nyilván a játékosok érte is játszhattak. Szóval volt egy ilyen vetülete is ennek a meccsnek.
Igen, a híradások szerint valamikor kora délután adta ki a Barcelona a hírt, hogy elhunyt az edző édesapja, és ő maga döntött így, hogy ennek ellenére ott szeretne lenni a kispadnál. Ugye a mérkőzést néztem, úgy láttam, hogy a mérkőzés után, ugye, amikor a játékosok azért ünnepeltek a pályán, ő azért visszafogottabban állt az oldalvala mellett a érthető okokból, és valószínűleg egyébként érte is, miatta is játszottak, de Barcelona bajnoki címe szerintem persze hivatalossá tegnap vált, de már hónapod óta nagyjából ez eldőlt, tehát ugye az egyetlen reálisnak tekinthető kihívó ugye a Real Madrid volt, de hát hónapok óta teljes káosz van. Pörhátrányban teljes káosz van ott a csapaton belül az öltözőben, a pályán is olyan vereségeket szenvedtek, ami eléggé megmagyarázhatatlan, szóval tegnap ráadásul az első félidő első, mit tudom én, 20 percében, 25 percében el is döntötték a meccset. Nagyjából ez egyesélyes volt ez a tegnapi meccs, a Realnak nem volt esélye itt, úgyhogy azt gondolom, hogy itt az idejének, hogy vége lesz Madridba,
igen, José.
Nagyon nagy változásokra van szükség, mert elképesztő dolgok vannak, tehát a Mbappé elleni petíció az már valami több mint 60 milliós aláírásnál tart. Volt ez a verekedés múlt héten, ugye Csuamen és Valverde között, ugye Viniciusszal mindig vannak problémák, tegnap annyira azért talán nem volt, de az idén során azért voltak. Ugye kirúgták Xabi Alonsót talán egy kicsit korán ahhoz képest, mint amit kellett volna, tehát szerintem több türelem kellett volna vele szembe esetleg. Eléggé káoszos ez az idény a Real Madrid, de nem is emlékszem, hogy ennyire széteső Madridot mikor lehetett látni legutóbb. Voltak rossz idényei, de ennyire széteső talán évtizedek óta nem volt.
Hát ilyenkor kell oda menni edzőnek, mert rontani mondjuk nagyon sokat nem lehet ezen a helyzeten.
A Barcelona szempontjából időkérdése volt, hogy mikor bajnok. Egy ilyen párharcban, amit ez a két csapat jelent, sokkal édesebb a bajnoki címet megszerezni. Mondtad, hogy 29-es, ugye? Első alkalommal fordult elő a Barcelona, hogy a Real Madrid elleni pontszerzés vagy győzelem mellett hivatalos bajnok. Úgyhogy a 29 címéből soha nem sikerült. Plusz még ott volt ugye az edző tragédiája, hogy ez egy nagyon felemelő nap volt, nem azt mondom, hogy öröm pont a gyász miatt, mert nem mindenkinek lehetett, és például az édesapja nem az edzőnek, Flicknek nem élette ezt meg. Nyilván tudhatta, hogy a fia bajnok lesz, mert mondom olyan, tehát ha nem most, akkor egy következő fordulóban lett volna bajnok, de így, ha ki lehet venni ezt az érzelmi gyászt belőle, akkor ez egy nagyon jó, hogy a Barcelonának, hogy a Real ellen szerezte meg egy El Clásicón, és ráadásul bekapcsolod a tévét, fél óra 2-0. És mi van? Már az volt a kérdés, hogy nézed, hogy ebből lesz egy olyan múltkori ötös, mint itt Magyarországon. Aztán végül maradt a végeredmény, az az állás az befagyott, de így is azért nem volt semmi esélye a Reálnak, hogy ebben a szezonban az aranyéremért játszom.
Igen, talán nem is az a legszomorúbb a Real szurkolók számára, hogy nincs meg az eredmény, nem jönnek a trófeák, hanem azok a hírek, amik körbe veszik a csapatot, az öltözői verekedés, a Mbappé elleni petíció. Tehát a világbajnokság előtt vagyunk pont egy hónappal, ugye június 11-én rajtol a VB, tehát például a válogatott szempontjából sem mindegy, hogy ezek a játékosok milyen állapotban, mentális
állapotban.
Hát például a francia, ahol Tchouaméni és Mbappé is ott jó, van.
Legalább nem egymással verekedtek össze, az is. De nekem inkább az jut eszembe erről, hogy azért egy Del Bosco Ancelotti alatt ezt így nehezebben tudtam elképzelni. De még egy Zidannál is,
igen,
hogy ilyenek történjenek. Tehát azért ez az edző. És majd egy Mourinho-nál.
És ez egy második helyen álló csapat?
Igen.
Nem műzik középmezőn, de
a Reálnál minden ezüst kudarc, ugye, mint tudjuk, és a BL-ből épp most potyogtak ki, már kupa már rég elment, most a bajnokság is elment, tehát ez az egész idény kuka. De hogyha tényleg jön Mourinho, hát a Mourinho-nál majd ilyen nem lesz az öltözőben valamilyen.
Nekem fél millió súgja. Eurós bünti.
Hát,
ez
kétszer fél millió euró.
De most ugye itt bejönne az Attila, és itt kiosztana ilyen büntetéseket.
De csak ezért.
Ezt is megpróbálták ugye elbagatelizálni, hogy hát ilyen bármikor előfordul.
Mi előfordul, hogy kórházba visznek egy öltözője a férjét.
Az is értetlen volt, hogy
a kommunikáció is szörnyű volt.
Valverde kiadott egy közleményt, hogy hát olyan nagyon nem is történt. Elestem is,
beütöttem a fejemet,
és fél millió euróra jön ki a büntetés, tehát legalább ezt valamennyire egyeztethették volna, hogy hogyan kommunikálják ezt az egészet, mert az egész Madridnál most valami, igen, tehát kell egy erős kezű vezető, nyilván árvaló erre alkalmatlan
ránézésre.
Az elején, aztán utána most már ő is összehorpat.
Na de a vezetőedző mögé nem kéne egy olyan elnök, aki az edzőt támogatja, mert Xabi Alonso is megpróbált rendet tenni, csak nem volt meg hozzá a háttér, nem?
Hát igen, ott az elnök inkább
amiatt
döntött így, mert hogy állítólag az öltöző nem fogadta el Xabi Alonsót, tehát hogy...
A jó, a futballista uralkodása az
hát de egy olyan csapatnál, mint egy Real Madrid, ahol ennyi egó van, és ennyi ilyen futballista van, ott nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt. Hogy...
Na de pont ezért kellene egy elnöki támogatás,
hát,
nem?
Ez így igaz.
Majd nem kell
ennyi
egó. Hát hogy azt a keretet...
Na most megint kell látványpégséget akarom, Mourinhóval. Most ott lehet, találnék a piacon kemény kezűt.
Ki tudnál
elmondani? Persze, nyilván most nem fogom elmondani, de Mourinhót most jelen pillanatban sokkal inkább egy ilyen like-vadász megoldásnak tartanám.
De őt a játékosai szeretni szokták, úgyhogy...
Mondták, Kloppot is mondták például.
De Klopp nem.
Zidánt vissza.
De Klopp nem. Klopp,
Zidán az biztos, mindenki hogy... kivár a VB-vel, szerintem, az az igazság.
Zidán a francia válogatottra vár, a biztos igen. Nem, az nyilván. Nyilván a Klopp nyilván nem fogja eljönni Madridba, de egyébként ő erre alkalmas lenne, hogy kézbe tartsa az öltözőt.
De ő máshova se hajlandó, majd egyszer német kapitánynak, ha már végképp megmondja a Red Bullt.
Ha még akkor elég motiváció lesz, és nem ül le úgy szakmailag, szerintem. De mondom, a Madridnak most kimondottan rossz jön, hogy ez a nyár a VB-ről szól, mert így nehezebben például Zidane. Ha most nem lenne a ugye minden nemzeti csapat életében egy VB az egy snit. 4 évente van. Ilyenkor lehet egy jó építkezésbe kezdeni, új kapitánya. Én úgy gondolom, most nem lenne ilyen.
És azt lehet tudni, hogy Deschamps búcsúzik a VB után.
Igen, igen.
És azért fura ez egyébként, mert Madridban szerintem azért nem volt egy rossz irány, hogy egy új generációs edzőt oda vittek, ugye Xabi Alonso azért...
Ez kapott 5 percet.
Igen, igen, tehát Xabi Alonso az már nem az a generáció, amelyik Mourinho, amelyik Guardiola még esetleg, hanem egy fiatalabb, és ahelyett, hogy adtak volna neki esélyt vagy lehetőséget, gyakorlatilag mikor novemberben rúgták ki, tehát nem... kapott 4 hónapot körülbelül, tehát nem volt sok ideje, pedig ez egy jó irány lenne, és most a hírek szerint, hogyha ez igaz lesz, visszatérnek a Mourinho generációhoz, ami szerintem nem visz előre. Lehet, hogy az öltözött kézbe tartja, de szakmailag szerintem nem visz már előre.
De most ott mérlegeltek, és szerintem azt ők most fontosabbnak tartják, hogy az öltöző legyen kézbe tartva. Hát majd meglátjuk.
Milyen végkielégítés, mert lehet, hogy elküldik majd ősszel.
Úgyhogy még nyilván még fizetik Xabi Alonsót.
Majd megkapod a fizetés átutalást, tudod, mobiltelefonon, tranzakció, hogy hány sorba férnek ki a nullák.
Kicsit el kell állítani a betűméretet.
Ott reálnál a büntetés is alig fér ki, nem hogy a fizetés.
Akkor már Mourinhónak nem lesz szüksége a csoki reklámra, akkor, hogyha...
Álmaslott körül is zajlik azért az élet, de akkor erről majd Gyenge Balázssal fogunk beszélgetni 5:30 után. 5 percünk maradt a judó szövetség élén, ugye 28 év után elnök váltás történt, ott Lászlót váltották le, és korábban 4 jelöltről szólt a hír, de Tóth Krisztián meglepően magabiztosan, azt hiszem több mint 70%-ával nyert. Mit lehet várni ettől, az ő programját ismerve? Viszi tovább az eddigi vonalat, vagy vannak olyan pontok, amikben mindenképpen változtatni kell?
Szerintem ott alapvetően a judóban rend volt, most Tóth se azért megy, mert leváltották szó klasszikus értelmében, hanem mert ugye az Európai Judó Szövetségben is potentát, és arra munkára kíván koncentrálni, ezzel nincsen semmi baj, ő Tóth végül is nem is a szigorúan vett sportági elitből érkezett, meg nem is a politikából érkezett, úgyhogy visszaelő közmegelégedésre és különösebb támadások nélkül végezte a dolgát. Tóth Krisztián az a klasszikusan azért sok szövetséget vezet sportoló ma már.
Szóval, igen, ez most egy...
Szóval a meghatározó szövetségek közül többet vezet sportoló, mint nem. Más kérdés, hogy ezek a sportolók azért az esetek egy jelentős részébe politikai támogatással is kerültek oda. Hát majd meglátjuk, de hát egyébként Tóth Krisztián sem tud még szerintem mindent abból, hogy mi vár rá. Az a legkevesebb, hogy a tatamin nagyjából tudja, hogy kikre lehet számítani, és pontosan tudja, hogy van egy Özbe Szofink, aki azért Los Angelesbe konkrétan majd aranyért fog menni, aztán más kérdés, hogy ebből mi lesz. Tehát azért vannak sportszakmai esélyeink, meg lehetőségeink, de nyilván az is fontos, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatnak, az meg majd kiderül, de azt ő pontosan ugyanúgy nem tudja, mint a kollégái mondjuk a többi szövetség élén, de az viszont záros határidőn belül ki fog derülni, ráadásul az olimpiai ciklus második fele kezdődik most, azért ilyenkor hagyományosan emelkedik a tét, mert csak azért is, mert a kvalifikáció miatt drágul is a szövetségnek a munkája.
Ugye minden mellett ugye az is érdekes a döntés szempontjából, és ez nem se projektontra nem mondom, hanem csak mint tényként közlöm, hogy ugye vezetői tapasztalat nélkül ugye gyakorlatilag levette a judogit, és beült az elnöki székbe. Tehát azért ez egy olyan feladat, ami egészen más kihívásokat tartodat számára, mint volt eddig, szóval nem lesz egyszerű, tehát ő neki ezzel is meg kell birkózni, amiként azzal is, hogy lehet, hogy valamilyen szinten azért mostantól más lesz a sporttámogatási rendszer, más lesz a gazdasági háttér, tehát nyilvánvalóan ezekkel is szembe kell majd néznie.
Ehhez képest.
És nézd meg a szavazati arányokat. 70-20.
Igen, igen.
Az üzletem, aki egyébként a sporttágból jött igen, korábban, igen. Aztán most már...
És jóval inkább menedzser
szemlélet. Igen, most, rád, most itt szóba kért, hogy a sporttámogatási rendszer pont Balog Levente volt, aki most egy kicsit ugye, hogy a kritizálta, vagy fellépett a leköszönt kormány ellen, vagy nyilván az új felé kicsit közeledve, de mégis így 70-20, úgyhogy a Balog Leventének vállalatvezetés, stb. Ilyen menedzsment, nyilván sokkal nagyobb rutinja van, mint az új elnöknek, és így lett 70-20, és valóban majd hogy lehet ezzel az újonnan felálló. De érdekes volt, mert új kormányfő szombat, új cselgáncs elnök vasárnap, ezeken a napokban pedig a miniszter jelöltek folynak. Ugye az se titok, hogy Posvai Gábor belügyminiszter lesz majd a sportügyekért felelős, hogy a sporttámogatási rendszer mennyire fog módosulni ellenőrzés tekintetében is például. De Balog Levente így 70-20-szal maradt alul, és még volt egy harmadik, aki a Csizmadi
az 8. Meg volt egy negyedik, aki visszalépett.
Aki az szavazatot visszalépett. De egy pont így időzíteni egy cselgáncs közgyűlést, az érdekes volt így a politika tükrében.
És ezt már most harangozzuk be, hogy Tóth Krisztián az újdonsült judo elnök holnap délután érkezik a Nemzeti Sportrádióba, úgyhogy nyilván részletesebben is elmondja majd az elképzelését, és az is érdekes, hogy ugye Bor Barna a szövetségi kapitány, aki még talán együtt versenyzett Tóth Krisztiánnal, tehát korábbi sportolók, sportvezetői mi voltunkban.
Hát a elnökök meg elnökségi tagok. Uh-huh. Igen, igen, igen.
Úgyhogy együtt próbálják megtolni a judo sport szekerét. 16 óra 59 perc van ez a pontos idő. Szűcs Miklósnak, Elpap Istvánnak és Piller Istvánnak köszönjük szépen a mai részvételt, ez volt a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik tehát az a futás, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. Az európai klubfutball csúcseseményeik hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történelmének fináléit. Regős László Pál összeállításának segítségével most a 2007-es Milán-Liverpool döntőre emlékezünk.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Visszavágás Athénban. A Milán revansot vett az isztambuli csodáért. Ez történt a Bajnokok Ligája 2006-2007-es szezonjában. 49 országból összesen 73 csapat kezdhette meg európai kupa szereplését a legrangosabb sorozatban, 2006-ban. Néhány nappal az olaszok világbajnoki győzelmét követően már el is kezdődött az első selejtezőkör, hogy aztán augusztus 23-ára teljes legyen a főtábla 32 csapatos mezőnye. Ezúttal is magyar csapat nélkül. A bajnok Debrecen ugyanis meglepetésre nem bírta macedón Rabotnicki együttesével a második körben. A hazai 1-1 után Skopjéban 4-1-re kikaptak Dombi Tiborék. Igaz, kettős ember hátrányban, hiszen az első félidő végén Halmosit, a második játékrész elején pedig Szidibét állította ki a játékvezető. A Nemzeti Sport ennek ellenére súlyos és megalázó vereségről írt. Teljesen jogosan, hiszen ha csak az előző idényt vesszük, a DVSC magabiztosan jutott túl a Hajduk Splitán, a horvát együttes pedig egyértelműen komolyabb feladatnak tűnt, mint 2006-ban a Rabotnicki. Érdekesség, hogy a későbbi döntősök egyaránt már a harmadik selejtezőkörben becsatlakoztak a versengésbe. A Milán Azzurra a Zvezdát ejtette ki kettős győzelemmel, míg a Liverpool hazai 2-1-es előnyét őrizte meg a Maccabi Haifa otthonában játszott 1-1-es döntetlennel. A csoportkört aztán már magabiztosabban vette mindkét együttes. A Milán már egy körrel a vége előtt bebiztosította csoport elsőségét a Lille, Ajax, Anderlecht trió előtt. A Liverpool pedig szintén így tett. Az ötödik forduló után már sem a PSV Eindhoven, sem a Bordeaux, sem a Galatasaray nem előzhette meg a vörösöket. A nyolcad döntőben egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, pedig előzetesen erre csak a liverpooliak számíthattak. A vörösök ugyanis a címvédő Barcelonát kapták a sorsoláson. Idegenben 2-1-re nyert a Liverpool, az Anfielden pedig belefért egy 1-0-ás vereség is, idegenben szerzett több góllal tovább jutottak Gerardék. A Milán a Celticekkel találkozott a legjobb 16 között, 0-0 Glasgow-ban, 0-0 a San Siro-ban. A hosszabbításban viszont Kaká betalált, így ha nehezen is, de tovább ment a Milán. A negyeddöntőben a Liverpool 4-0-ás összesítéssel ejtette ki a PSV Eindhovent, míg a Milán a Bayern otthonában vívta ki a továbbjutást. A milánói 2-2 után Münchenben 2-0-ra nyertek Inzaghiék. Az elődöntőbe a Milán mellett három angol csapat jutott, a Liverpool, a Chelsea és a Manchester United. A Liverpool 11-es párbajt követően múlta felül a Chelsea-t, míg a Milán nagyban köszönhetően Kaká zsenialitásának 5-3-as összesítéssel búcsúztatta a Manchester United-et, kialakult tehát a döntő párosítása. Milán, Liverpool, ezúttal nem Isztambulban, hanem Athénban. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, a rendezővárosban elszaporodtak a jegyüzérek, többen hamis belépőt árultak. A legdrágábban kínált belépőket a fekete piacon 9000 euróért árulták, több jegyet el is loptak. A görög rendőrség összesen 65 embert vett tűrizetbe különböző, a jegyekkel kapcsolatos visszaélések miatt. A sajtót viszont még jobban foglalkoztatta, hogy mi várható a két csapattól, mi várható az isztambuli csoda visszavágójától. A magyar nemzet így vacillált a döntőt megelőzően.
2005-ben az itáliaiak egyértelmű favoritnak számítottak, és talán most szintén esélyesebbek valamelyest, még Benitez mester szerint is. Ezóta nehezebb lesz legyőzni őket, kiegyensúlyozottabbnak tűnnek, mint két éve. A védelmük és a középpályájuk is hihetetlenül erős. Ám még sokat fejlődtünk, ráadásul lényegesen nagyobb a rutinunk az akkorinál. Mondta a Liverpool spanyol mestere, aki jó szigetországi szokás szerint kevés született angolt állít a kezdőbe. A holland Senden sérüléssel küzdik, és még az is kérdés, hogy az argentin Mascherano vagy a Velszi Bellami kap lehetőséget. Ancelotti 7 olasz honfitársának szavaz bizalmat, csak az előretolt csatár személyén gondolkodik. Egy kérdés marad, hogy Filippo Inzaghi vagy Alberto Gilardino kezdjen. Előbbi gólerősebb, utóbbi viszont hasznosabb az összjátékban. A kisebb sérüléssel bajlódott 38 éves hátvéd Paolo Maldini pályafutása a 8. BL döntőjére készül, korábban négyszer már nyert csapatával. Pályára lépésével ő lesz a finálék történetének legidősebb csapatkapitánya. Két éve Isztambulban szokásától eltérően gólt lőtt, ráadásul jobb lábbal. De nem tagadja, most megelégedne a szürke védőmunkával, ha a végén ő emelhetné magasba a győzelmi trófeát. Ám ne felejtsük, a másik cséká, Steven Gerrard szintén erre készül, és a Liverpoolról Angliában is azt tartják, vérbeli kupa csapat.
Carlo Ancelotti választása végül Filippo Inzaghira esett. Összesen 4 helyen változott a Milán összeállítása a 2 évvel azelőtti döntőhöz képest. Kimaradt Cafu, Stam, Shevchenko és Crespo, de az állandóságot jól mutatja, hogy Dida, Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, Zeedorf és Kaká mindkét fináléban a kezdőcsapatban kapott helyet. A Liverpoolnál nagyobb volt a változás, 5-en maradtak az isztambuli kezdőcsapatból, Finen, Kereger, Rize, Xabi Alonso és Gerrard. Csereként pedig a 2005-ben kezdő Harry Hewell is beszállt. A Guardian utólag így elemezte Rafa Benitez döntéseit.
Benitezt Angliában a taktikai zsenialitás csúcsaként emlegetik széles körben. Hogy máshogy lehetne, lehetséges az, hogy egy csapatot, amelynek csak egyetlen világklasszis játékosa van, kétszer is a Bajnokok Ligája döntőjébe vezetett. De arról nem beszélnek elég gyakran, hogy a Liverpool 3 gólos hátrányba került Isztambulban, mert megmagyarázhatatlan módon kihagyta a középpályáról Hammant aznap este, akinek kulcs szerepe volt a védekezésben. A fél időben Didi a pályára lépett, lehetővé téve, hogy a vörösök 3-5-2-es felállásra váltsanak, ezzel felszabadítva Gerrardot, aki aztán minden idők egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. Az athéni döntőben a Liverpool menedzsere már nem követte el ugyanazt a hibát, 4-5-1-es hadrendben állította fel a csapatát, ami tükrözte az ellenfél felállását.
Az athéni olimpiai stadionban 63 ezer ember előtt játszották le a mérkőzést. Csoda ezúttal nem történt. A Futballévkönyv 2007 című könyv így foglalta össze a döntő góljait.
45. perc. Első lehetőségét egyből gólra váltotta a Milán. Még a 44. percben Kaká próbált kapura fordulni, miután Kereher lábáról éppen elé pattant a labda. Xabi Alonso azonban hátulról összekocintotta a bokáját. A megítélt szabadrugás Pirlo végezte 22 méterrel a jobb kapufa magasságából. Jobban elcsavart a sorfal mellett, az ott tulálkodó Filippo Inzaghi testén még meg is pattant a labda, amely így a balra mozduló Reinát becsapva a kapu közepében kötött ki. 1-0. 82. perc. A Liverpool tér felén adogatott a Milán, majd Ambrosini passza után Kaká úgy döntött, hogy felgyorsít, és mintha senki sem támadta meg, zseniális passzal szöktette a jobb összekötő helyén kiugró Filippo Inzaghit, akikre kirontott Reina, a csatár azonban megtolta a labdát az alapvonal irányába, majd 4 méterről jobbal a vetődő kapu sas alatt a kapu közepébe gurította a labdát. 2-0. 89. perc. Penönt baloldali szöglete után az ötös bal sarkánál Egör tovább csúsztatta a labdát, amely érintette Maldini fejét is, az alapvonaltól 3 méter álló költ pedig Oddo mellől a bal kapufa magasságából a kapu jobb oldalába fejelt. 2-1.
Ekkor a legvérmesebb Liverpool drukkerek talán még hittek abban, hogy ezúttal is ki tud egyenlíteni kedvenc csapatuk, ez viszont nem jött össze a hosszabbításban. 2007-ben a Milán nyerte a Bajnokok Ligáját, története során 7-szer.
Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto il ritmo da dolce a tu respiro e primavera sarà perché ti amo, cado una stella ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega.
A Milán 7-szer, Alessandro Costa Curta és Paolo Maldini pedig 18 év alatt 5-5-ször értek a csúcsra. Ezzel akkor sem voltak csúcstartók, hiszen Francisco Hento 6-szor diadalmaskodott, azóta pedig ezt még 4-en megtették. Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal és Nacho Fernández. Ami viszont a döntőkben való pályára lépéseket illeti, itt Hento mellett Maldini a rekorder. Ők ketten egyaránt 8-szor léptek pályára back vagy BL döntőben. Paolo Maldini utólag így emlékezett vissza a fináléira.
Mindig megmosolygom, hogy bár 8 döntőt játszottam a legrangosabb európai kupában, melyek közül 5-öt meg is nyertem, de az emberek csak arra a bizonyos 2005-ös Liverpool elleni Bajnokok Ligája fináléra emlékeznek. Pedig az abban a döntőben szerzett gólom a finálék legszebb és leggyorsabb találata volt. A 2007-es döntőről annyi megvan, hogy Pippo Inzaghi gólt szerez, valamint a végső hármas sípszó és az ünneplés, a többi viszont kiesett. Rengeteg fájdalom csillapítóval játszottam. Mikor a döntő után 3 nappal megműtöttek, minden egyes ébredésemkor megkérdeztem, nyertünk vagy kikaptunk, csak hogy biztos legyek benne.
A válasz pedig az volt, hogy nyertetek, hiszen a Milán 2-1-re győzött a Liverpool ellen. A BEC és a BL legsikeresebb olasz együttese viszont azóta is vár egy következő döntőre, egy következő lehetőségre, hogy Európa trónjára üljenek. A következő szezonban már a 8-döntőben elvérzett a Milán. Bővebben arról, hogy 2008-ban mi történt a Bajnokok Ligájában, a következő adásunkban hallhatnak.
Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan!
Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Döntős szereplések a tékvándó EB-n, ezüstérmes a vívó Muhari Eszter Kolumbiában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Rendhagyó módon mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget az egy hónap múlva kezdődő labdarúgó világbajnokságon. Június 11-én Mexikóvárosban a világbajnokság első mérkőzését a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozót megelőzően lesz az első, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban a Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapás előtt folytatódik az ünnepség sorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtti eseménnyel zárul. A német Daniel Siebert lesz a játékvezetője a labdarúgó bajnokok ligája május 30-án sorra kerülő budapesti döntőjének. Az Európai Szövetség közleménye szerint a 42 éves sípmester 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ez lesz az első európai kupa döntője. Siebert a mostani szezonban 9 bajnokok ligája mérkőzésen dolgozott, a döntő két részvevője a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak 2-t is vezetett. A 17 éves EB újonc Salim Kamilah már biztosan érmes, mivel a döntőbe jutott a tékvándósok müncheni Európa bajnokságán. A 46 kg-os Salim az elődöntőben az izraeli Rivka Bayek ellen győzött. Szintén döntős a háromszoros világbajnok, a 67 kilósok kategóriájában másodikként kiemelt Márton Luana, míg a férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente ötödikként zárt. A 8. helyen végzett a Hári Péter Pekler Zalán Péni István összetételű magyar csapat a férfi puskások összetett számának trióversenyében az Eszéken zajló sportlövő Európa bajnokságon. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a párbajtőrözők kolumbiai Grand Prix viadalán, amelyen Koch Máté 6.-ként zárt. Az olimpiai bronzérmes Muhari a döntőben az olasz Alberto Santucciótól kapott ki egy tussal 13-12-re. Kizárták a párosukat, a kajak négyessel azonban az első helyen ért célba Nádas Bence. A Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában járt az olimpiai ezüstérmes sportoló, aki a hétvégén már Németországban versenyez, a világkupa következő állomásán, Brandenburgban. A riporter Szabó Szilvia.
Az összképet nézve, hiszen lassan 10 éve vagyok stabilan tagja a férfi kajak négyesnek, most egy olyan aduánsz van a kezünkben, amit dédelgetünk és próbáljuk tényleg kihozni a benne rejlő lehetőségeket, úgyhogy emiatt azt mondom, hogy abszolút pozitív, mert nagyon örülök, hogy egy ilyen erős négyes alakulhatott, amiből még bármi lehet, úgyhogy emiatt abszolút pozitív. Nyilván a páros miatt van bennem azért valamelyes negatív, hiszen nem tudtuk megmutatni a döntőben, hogy mit tudunk, viszont ugye a jogot kivívtuk, viszont idén hoztak egy új szabályt a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségnél, hogy van egy GPS-es hajóegységünk, ami méri a lapátát, a leadott erőt, a sebességet, gyorsulást, mindent, hogy ebből tudjunk fejlődni majd később, és ennek a súlya nagyjából 10-15 deka, és ez 26-tól már nem számít bele a hajónak a súlyába, pedig hozzá van rögzítve, de kötelesek vagyunk levenni. Viszont ezt az új szabályt felénk edzünk felé, meg felénk versenyzőnk felé sem prezentálta a szövetség. Egyfajta mulasztás, ezt nagyon sajnálom, és sajnálom, hogy ez a páros döntőnkbe került, de úgy vagyok vele, hogy inkább egy világkupán kapjunk egy ilyen pofont az élettől, mint sem mondjuk egy világbajnokságon vagy egy olimpián, ahol azért sokkal nagyobb árat fizettünk volna érte.
Akkor ha már ezt szóba hoztad, akkor menjünk ezen a vonalon. Ugye, ahogy lehetett olvasni, a szövetség a szabályok szerint járt el, de erre nem nagyon volt még precedens, tehát hogy ilyet még nem szoktak csinálni, ezt meg tudod-e magyarázni így a hallgatóknak?
Hát régen, ugye még 24-es olimpián is minden hajóhoz rögzített dolog, az beleszámított a hajó súlyába, rajtszámot kivéve. Most módosítottak valamiért, hogy a GPS-es hajó egység azt köteles mindenki levenni, és az ugye nem számít bele. Általában minden versenyző úgy szokta besúlyozni a hajóját, hogy van a minimum súly, ami mondjuk párosnál 18 kiló, és akkor 18,05 vagy 18,1-re szokta beállítani. Mi 18,05-re állítottuk be, nyilván az a 15 deka most abba került, hogy 17,9-et mutatott a mérő. Nyilván, ha azon az eligazításon mi lettünk volna ott, akkor valószínűleg ezt orvosoltuk volna, ezt a problémát, de mivel mi versenyzőnk a saját dolgunkkal foglalkoztunk, nem kaptuk meg ezeket az információkat, így sajnos ez a döntő indulásunkba került. Ezt már így magamban elfogadtam, és próbálok túlendülni rajta.
Ugye akkor a négyes indul az Európa-bajnokságon, ez tiszta sor. A Kuruc-Fodor páros indul K2 500 méteren, és az Európa-bajnokságon azt mondtad, hogy ott egyéniben nem indulsz, de Brandenburgban fogsz most hétvégén,
igen,
ugye?
Igen. Brandenburgban ugye a négyesen kívül 500 méter egyéniben fogok ismét rajtozálni a tavalyi évekhez hasonlóan. Hát nagyon várom, nagyon szeretek 500 méter egyénit indulni. Utána meg nyilván az Európa-bajnokságon az 500 méter négyes lesz a főszám, mivel, ha jól tudom, Varga Ádám fog indulni 500 méter egyénit, hiszen ő előttem ért célba ugye a válogatón. Leviék megnyerték az első válogatót, meg most ugye is másodikok lettek ugye a világkupán, ezért ők mennek tovább ugye Brandenburgba a K2 500 méteren is, meg a Európa-bajnokságon is Portugáliában.
Nemzeti Sportkrónika.
Az Eurókupa elődöntőjéből nem sikerült a fináléba kerülés, de hamarosan a Honvéd elleni szintén elődöntőre készül Varga Dániel edző és a BVSC. Az olimpiai bajnok egykori vízilabdázó számára az elsődleges feladat a játékosok felrázása, igaz, ezzel nem lesz sok dolga. Szabó Szilvia interjúja.
Ők egyszerűen mások, és nem annyira összehasonlíthatóak más csapatokkal. Akár ha azt nézem, hogy van egy játékosuk, akik ebben a bajnokságban 130 körüli gólt lőtt, időtlen idők óta nem volt ilyen. Tehát a Moszkov jelenség is egy nagyon érdekes dolog náluk. És még sorolhatnám, de annyira nem a Honvédről szeretnék beszélni. Az biztos, hogy külön felkészülést igényel. A megbeszéléseim most már nem, mert negyedik Honvéd meccsünk lesz zsinórban, de általában hosszabbak szoktak lenni, hiszen vannak olyan elemek, amiket más csapatoknál nem tapasztalunk meg, és arra azért illik felkészülni. De a BVSC-s játék lesz a kulcs akkor is annak, hogy mi lesz szerdán.
Nagyon sok helyen elhangzott, hogy 30 év után jutottatok volna ismét egy nemzetközi kupa fináléjába. Tátrai Dávid, aki saját nevelési játékos, ő is azt mondta, hogy igenis érzi azt, hogy mivel tartozik ennek a klubnak. Érzette is ezt a BVSC-s érzést, hogy ennél a klubnál igenis számítanak a tradíciók, számít a múlt, és
ennek megfelelően kezelnek benneteket is, és várják tőletek a csodát.
Igen, ezt az első pillanat óta érzem, amióta már BVSC-s edzőként, vezetőedzőként léptem be ott a Szőnyi úti portán. És hát képzeld el, azért érzem, hogy a játékosok egyébként ezt így érik meg, mert megkérdeztem tőlük. Nagyon erős 15-20 perc volt az, amikor elmondták egymásnak és nekem is, hogy mit jelent számukra itt ez az utolsó stádium a szezonnak. És hát amikor ezt meghallottam, akkor úgy gondoltam, hogy ez mindenen átvisz majd minket. Bízom benne, hogy szerdára már a játék is, és minden olyan lesz, hogy az elődöntőben is tovább visz minket szombatra, aztán meg később a döntőre.
Ez a beszélgetés egyébként mikor történt?
Ez a mérkőzés megelőző napon, vagy a mérkőzés napján délelőtt, bocsánat.
Tehát a Jadrán elleni.
Igen.
Meccs után, és ott láttad benne, nem is tudom, ki fogalmazott úgy, talán pont Dávid, hogy a nyugalom és a tűz, ennek a kettősége kell, hogy előre vigyen benneteket. Tehát gondolom, hogy nem a túlzott akarás, és nem a túlpörgés, de az a lendület, ami kell egy ilyen
meccshez. Ez talán ugyanennek a dinamikája, amiről korábban beszéltem, hogy a két véglet, ami az egyik a görcsösségben, a másik meg a tompaságban, vagy hanyagságban, vagy ilyen fesztelenségben mutatkozik meg, hogy itt a két véglet közötti pingpongban megtaláltuk azt a középutat, amire szükség van. Ez a tűz és a nyugalom, így is nevezhetjük. Az optimális feszültségi szintnek nevezem, mert feszültségre szükség van. Nyilván nem jó a túlzott. 0% kivetni valót találok a játékosok hozzáállásán és mentális meccsben levésében, mert szerintem tökéletesen jól hoztuk le fejben és szívben és lélekben ezt a dolgot, de hát mivel azért volt egy elég jó ellenfelünk, ezért persze hibák becsúsztak. Szerdán is jó ellenfelünk lesz, egy picit pontosabban játszunk ezzel a mentalitással, akkor minden rendben lesz.
A teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. 11 szezon után elköszön a DVTK jegesmedvéktől Galanis Nikandrosz, aki játékosként, másodedzőként és utánpótlás edzőként is meghatározó szerepet töltött be a klub életében. Játékosként két bajnoki címet és egy magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. A DVTK jegesmedvék örökranglistáján a második legtöbb pontot, gólt és gólpasszt jegyzi. Ez volt a Nemzeti Sportkrónika, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Got the
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Labdarúgással folytatjuk a Hazafutást. Tegnap este játszották a spanyol labdarúgó bajnokság rangadóját, az El Clásicót, amely a Barcelona 2-0-ás sikerével zárult, és ezzel a katalán együttes megszerezte története 29. bajnoki címét. Szabó Bence a mérkőzésről és a Real Madridnál kialakult helyzetről beszélgetett Somogyi Zsolttal, a Nemzeti Sport munkatársával.
Nagyon érdekes mérkőzés volt, hát nyilván az egészet meghatározta ugye az a tragédia, ami a Barcelona vezetőedzőjét, Hansi Flicket érte. Ugye a mérkőzés napján tudta meg, hogy az édesapját elveszítette, és azt mondta, hogy nagyon megható és számára felejthetetlen volt, ahogy a játékosok reagáltak, meg a munkatársa is. Tudjuk, hogy a Real Madrid is kifejezte az együttérzését, szóval ez volt a mérkőzésnek egy ilyen fájdalmas felvezetése, ugye egy gyászszünet előzte meg a kezdést, és ott is ugye az egész stadion kifejezte a részvétét és a szeretetét az edző iránt, akinek ez nyilván nagyon sokat számíthatott. Ilyen tud lenni az élet, hogy reggel egy szörnyű hírt kap az ember, este pedig egy elvileg egy óriási boldogság, egy hatalmas szakmai siker. Ugye megvédte a címét a Barcelona, ráadásul, ahogy mondtad, a Real Madrid ellen, úgyhogy hát ez egy sok szempontból felejthetetlen nap lehet a vezetőedző számára. Katalánok, a maga mérkőzés szerintem, főleg a mérkőzésnek az első szakasza teljesen egyoldalú volt, és nyilvánvalóvá tette, hogy melyik a jobb csapat, melyik a szervezettebb csapat. Sokat beszéltünk már itt a rádióban a Real Madrid belső feszültségeiről, ugye a öltözői konfliktusról, amelynek talán lehetett érezni a hatását, és bár voltak a meccsnek olyan periódusai, ahol a Real Madrid úgy tűnt, hogy magához tér, és voltak helyzetei is, de összességében azt gondolom, hogy a Jobbik csapat nyerte meg a mérkőzést, és az egész idény tekintve pedig a Jobbik csapat, ez egyértelműen a Jobbik csapat nyerte meg a bajnoki címet is.
Hogyha találkozóba olyan szinten megyünk bele, vagy legalábbis egy gondolat erejéig még így lezáró jelleggel, hogy ugye azért itt a vége felé már a Real játékosokon is talán látni lehetett, hogy elfogadták ezt a helyzetet, hogy a Barcelona már pedig bajnok, és hogy ezt a mérkőzést is megnyeri. De ugye, hogyha az egész szezont nézzük, akkor a Realnál azért volt ebben mindenképpen egy hullámzás, mert hogy ugye edzőváltás is volt fél szezonnál, Xabi Alonso távozott, és Arbeloa vette át ugye a csapat irányítását, és azért az elmúlt napokban, hetekben számos olyan öltözői pletykát lehetett hallani, miszerint azért nincs minden rendben a Madrid házatáján. Ugye itt az egész szezon folyamán Viniciusszal is voltak konfliktusok, ugye Rüdigert lehet említeni az elmúlt napokból, Valverde, Tchouaménének volt konfliktusa, adott esetben Mbappéval kapcsolatban a szurkolók azt követelik, hogy menjen el. Ez nem mutat túl jól, azt hiszem, egy külső szemlélő számára. Te mi az, amit gondolsz ezekről a konfliktusokról, meg magáról az egész helyzetről, ami kialakult ennél az igen nagy múltú csapatnál?
Azok a feszültségek, amelyek a pályán is érezhetik a hatásukat, hogy pontosan honnan indul, mi az oka, milyen volt a kapcsolat a játékosok között. Nyilván ez a Valverde féle eset, hogy egy Tchouaménivel azért már egy nagyon-nagyon erős üzenet volt. Nehéz ezt megfejteni, főleg így kívülről, még akkor is lehet, hogy azok a játékosok, akik ott ültek a Real Madrid öltözőjében egész évben, és most őszintén egy ilyen hazugságvizsgálóra rákötve elmondanak, hogy milyen volt ez az év, és szerintük mi okozta a problémát, lehet, hogy ők sem teljesen értenének egyet, és más szituációban, tényezőben, vagy személyben, vagy konkrét esetben látnak, hogy mi lehetett, amikor ez az egész így félrement, de valami félrement az egyértelmű, hogy a Mbappé szenzációsan teljesített egyébként, de mégis nem teljes az elfogadottsága a Madrid szurkolók között. Vinicius körül állandóan probléma van, bár ott ugye a Real közönség azért kiáll mellette, de akármilyen szenzációs játékos is tényleg csinál lebilincselően jó dolgokat, rengeteg a feszültség körülötte, és egy állandó veszélyforrás egyébként talán a Real Madridban nézve is, ugye minden idegenbeli meccs erről szól, hogy mikor van az a szikra, amely lángba boríthatja az egész mérkőzést, hogy a hazai csapat szurkolói vagy játékosai konfliktusba keverednek vele. Szóval nagyon, nagyon nehéz ezt megfejteni, és a megoldást se lehet tudni. Talán Az edzőváltás is egy érdekes kérdés, mert komoly játékosok voltak mind a ketten, Alonso is, és Arbeloa is a maguk idejében, a Real Madrid szintjén is, de elképzelhető, hogy nekem legalábbis kívülről ez volt az érzésem, hogy itt ezek a világ legjobb játékosai, a világ legjobb csapatában, ahol csak a győzelem, csak a spanyol bajnoki cím, és csak a bajnokok ligája győzelem jöhet szóba, minden más eredmény kudarcnak számít, óriási egók, és ezek az egók néha összecsapnak az öltözőben, és ezeket az egókat kezelni, és rendszerbe, és sorba állítani a csapat érdekében, ez szerintem rendkívül komplex, nem is annyira edzői, mint inkább pszichológusi, vagy és egyszerre pedagógiai feladat, és ez sokáig ment mondjuk Ancelottinak, ezt lehetett érezni, és talán még Zidánnak is, de úgy tűnik, hogy ezek az egók egyszerűen túlnőtték a Real Madrid szakmai stábját ebben az idényben, és talán már az előzőben is, úgyhogy én nem tudom, hogy milyen edzőre lenne szükség, szükség van edzőváltásra, milyen tekintélyre lenne szükség, illetve az is egy kérdés, hogy az öltözőben van-e olyan egyértelműen elfogadott futbalista, amilyen néhány évvel ezelőtt, akár Cristiano Ronaldo, akár Luka Modric, akár Toni Kroos volt, aki, hogyha egy bizonyos szituációban, vagy mondjuk egy feszültséggel fenyegető szituációban felemelte az ujját, megállt, parancsolt bizonyos folyamatoknak, akkor azt az egész öltöző elfogadta. Lehet, hogy most ilyen játékos nincs, nagyszerű játékosok vannak, de ilyen típusú közösségvezetők elképzelhető. És még Sergio Ramost is ide sorolnám, még ugye a korábbi időszakból, mert lehet, hogy a pályán voltak vitatható megmozdulásai, de egyértelműen egy vezetői karakter volt az öltözőben, aki vakon követtek a társai. Egy ilyen típusú meghatározó játékost, vagy kettőt azért hiányolok most ebből a jelenlegi Real Madridból.
Utólag eléggé jól körvonalazódik, vagy mindenképpen egy dicséretnek látszódhat az, hogy ahogy Ancelotti tudta kezelni ezt a Real Madridot, és közben, hogy beszéltél, az jutott eszembe, amit a Nagelsmann mondott, ugye, hogy azért jó részben pedagógiai kérdés az ekkora egók esetében, hogy hogyan tudsz kezelni egy öltözőt, mint inkább szakmai vagy taktikai kérdés, és hát távol álljon tőlem, hogy én bármiféle tanácsot adjak a Real Madridnak, de hogy alapvetően talán az lehetne a kulcs, hogy ezeket az egókat tényleg hogyan lehet egy irányba terelni, és erre vonatkozóan fölvetődhet az a kérdés, hogy jó-e egy elismert, ugye az Ancelotti elismert volt, szakmailag viszonylag megkérdőjelezhetetlen karaktert igazolni, és akkor ugye José Mourinho neve sokszor fölvetődik, és akár ő is egy visszatérő edző lehetne a Real Madridnál. Hogyan éreznél ezzel kapcsolatban?
Én óriási rajongója voltam mindig is José Mourinho-nak, Chelsea-nél lenyűgöző volt, amit teljesített, aztán ugye az Interrel meg tudta nyerni az olasz bajnoki címet, aztán 2010-ben pedig a bajnoki címet, az olasz kupát, és aztán a bajnokok ligáját is, az ott nevezetes triplát egy olyan csapattal, amelyik azért ilyen magasságokban ritkán járt, és ugye azóta is 2010 óta kétszer ugyanott volt a bajnokok ligája döntőjében, de mind a kettőt elvesztette, duplázni se nagyon tudott, most egyébként pont van esélye, a szerdai olasz kupa döntőben, hogyha nyerni tudna az Inter, akkor ugye idén meg lenne a duplázás. 2000 és 2010 között, ugye 2004-ben lett a Chelsea edzője, 2010-ben volt az Interrel BL győztes, ez az utóbbi is ugye 16 évvel ezelőtt történt, és azóta ugye volt a Chelsea és volt a Manchester United edzője is, aztán már volt Rómában, aztán már volt Törökországban, és most ugye a Benficánál, hogy nagyon tisztelem és korszakos edzőnek tartom, de egy lejtmenetet érzek az edzői pályafutásában, és azt gondolom, hogy bár kétségkívül voltak sikeres periódusok a Real Madridnál, amikor ő irányította a királyi klubot, de szerintem az, én úgy érzem, hogy az régen volt, és nem gondolom őt megfelelő jelöltnek ebben a pillanatban ehhez a csapathoz.
Akkor kit tartanál, vagy ki lenne ideális a Real Madridhoz? Ugye itt Zidane neve még fölvetődhet, de azt hírlik ugye, hogy ő vár alapvetően azért arra a francia válogatottra.
Nehéz pontosan tudni az igazságot. Valóban Zidane-nak azért megvan az a tekintélye, amit játékosként ugye megalapozott, aztán edzőként is sikeres volt. Nekem is eszembe jutott volna ő. Hát, hogyha nem, akkor ezen nagyon kéne gondolkozni, mert szakmailag is, és mondom, pedagógiai szempontból is aki ilyen szinten dolgozott, nagyon-nagyon kevés edző. Guardiola lehetne egy ilyen tekintély szakmai szempontból, és akár a sikereket, vagy a karrierjét figyelve, de hát ő meg teljesen testidegen lenne szerintem a Real Madridnál, és talán a klub sem fogadná igazán őt el, és talán ő sem gondolná komolyan, hogyha a Real Madrid hívná, szóval szerintem ők távol vannak egymástól, de ő olyan sikeres szakember, aki ugye bebizonyította, hogy ezekkel az egókkal is elbír. Ő sem mindig, de a legmagasabb kategóriából lehetne csak válogatni, úgyhogy nem hiszem, hogy e tekintetben most sok lehetősége lenne a kísérletezésre a Real Madridnak. Én nem tudom, most már utólag mindegy, hogy Xabi Alonsót leváltani mennyire volt jó döntés, ugye az, amikor a Leverkusennel megnyert a bajnoki címet, mert akkor lehetett hallani, hogy ő lesz valamikor a Real Madrid edzője, aztán ugye még egy idén kellett rávárni, és nagy várakozás előzte meg az érkezését. Ott nem tudom, hogy mi nem stimmelt, talán még több időt és több türelmet adtam volna neki. Bár az is kétségkívül igaz lehet, hogyha az öltöző egyértelműen jelezte, hogy nem fogadják el, és nem tekintik vezetőjüknek, akkor kár lett volna tovább erőlködni. Szóval ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, és nem tudom, hogy milyen választ talál majd erre a Real Madrid.
Elképzelhető, hogy a mostani vezetőedző marad?
Nem tartom egyébként kizártnak. Szerintem, mivel itt tényleg ezekről az egókról és az egyéniségekről beszélünk, lehet, hogy ez kulcsfontosságú, hogy mit gondol az öltöző, hogy ezt érdemes kipuhatolni a döntéshozóknak. És itt tudok egy párhuzamot mondani egyből, amikor a rendkívül balszerencsésen alakult az írek elleni világban is elejtező a magyar válogatott számára, és ugye utána óriási csalódás volt, és maga Marco Rossi szövetségi kapitány is jelezte, hogy tudomásul venni, hogyha a folytatást mással képzelni el a Magyar Labdarúgó Szövetség. Volt idő lehiggadni, és ott egyértelműen kiderült, utaltak is az MLS vezetői, hogy beszéltek a magyar válogatott meghatározó játékosaival, akik egyértelműen támogatásukról biztosították Marco Rossi szövetségi kapitányt, és ez döntően meghatározta az MLS vezetőjének a döntését, hogy akkor érdemes bízni nekik is a kapitányban, hogyha a játékosok hisznek az edzőben, akkor van ok bizakodni. Ez fordítva is így lehet. Lehet valaki akármilyen nagyszerű korábbi játékos, vagy korábbi sikeres edző. Ha egyértelműen elutasítja az öltöző, akkor ott előbb-utóbb biztosan probléma lesz. Tehát az nehezebb vissza. Nagyobb esély van arra, hogyha megvan az összhang, és elfogadják az edzőt, és természetesen az edzés akar a csapattal dolgozni, hogy abból előbb-utóbb lesz valamilyen pozitív eredmény, mint abból, hogyha nincs meg ez az összhang, és akármilyen jók a játékosok, és akármilyen jó az edző, de a közöttük lévő kémia nem működik, akkor abból előbb-utóbb garantálhatóan kudarc lesz.
Folytatjuk a hazafutást a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia, és Liverpoolba kapcsolunk, ahol Gyenge Balázzsal fogunk beszélgetni, már-már szokásos hétfői rovatunkban, állandó kiküldött tudósítunk, illetve a Spiller TV és a Nemzeti Sport munkatársa. Szia Balázs, köszönöm, hogy beszélhetünk.
Szia Szilvia, én is köszönöm a megkeresést.
A legutóbbi fordulóban a Liverpool hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a Chelsea ellen. Voltak pozitív és voltak negatív hangok már-már szokásos módon a találkozó után. Hozzád mik jutottak el, és ott például az újságírói körökben, vagy a szurkolók körében milyen vélemények alakultak ki a meccs után?
Most próbálok finoman fogalmazni, de igazából pozitív visszajelzések vagy meglátások csak nagyon-nagyon elvétve érkeztek hozzám, vagy nagyon elvétve véltem felfedezni pozitívumokat magam körül a Liverpooli millióban. Kezdeném azzal, hogy a szurkolók magatartása, főleg a mérkőzés végén olyan volt, amit úgy fogalmaztam meg magamban, hogy igazából még nem is láttam ebben az idényben, pedig ugye az ősszel itt voltak azért vérzivataros időszakok, és például a Nottingham Forest-től elszenvedett 3-0-ás vereség azért az rendesen fejbe kólintotta itt a helyeket. Na most ahhoz mérten is egy picit úgy érzem, hogy már-már ellenségesebb volt a hangulat. Ez elsősorban Arne Slot menedzserrel szembeni hangulat, tehát nem a csapat ellen vannak a szurkolók, de azért itt egy monumentális kifütyülésről és fújolásról tudok beszámolni.
Ez a meccs után úgy, egyébként?
Ez a lefújás pillanatában, igen. de nem ez volt az első momentum, amikor már érezni lehetett, hogy itt nem elégedettek a szurkolók. A második félidő derekán Árnest lehozta Rio Engomuát, aki a csapat egyik legjobbja volt a mérkőzés elején, szerezte meg a Liverpool a vezetést Ryan Gravenberg révén, és a fiatal bal szélsőtől kapta a gólpasszt, aki egyébként addig tényleg, nem azt mondom, hogy kiemelkedően, de üdítően frissen játszott a Liverpool összképéhez képest. Na most, amikor felmutatták a táblát, hogy Engomuának kell lejönnie, na akkor már monumentális fújalás és fütyölés hallatszódott, és nem csak a Kop lelátóról, hanem a komplett stadion. Tehát itt azért érezni lehetett azt, hogy az Anfield, és ezt már ugye többször beszéltük, hogy a szurkolók lojalitása az hogyan növekszik a csapat irányába, és a leghűségesebbek, a leginkább kitartók azok mindig azok, akik ott is vannak a helyszínen, tehát időt, pénzt, energiát áldoznak a csapatra, és most ez a türelem ez megint elfogyott. De alapvetően ez egy olyan hullám vasút, amit rendszeresen már szerintem mindenki lát maga előtt közeledni, hogy akkor itt jön egy mélypont megint, hogyha az eredmények nem érkeznek meg. És ugye ne felejtsük el, hogy itt egy héttel ezelőtt a Manchester United elleni örök rangadón is kikapott a Liverpool, bár ott szerintem azért az összképet tekintve tebbik arcát mutatta a csapat, főleg a második félidőben. Itt viszont helyenként tényleg kilátástalan volt a Liverpool játéka, és leginkább ez bosszantotta a szurkolókat, mert ugyan a Chelsea egy nagyon bitangerős kerettel érkezik bárhova is, viszont azt ne felejtsük el, hogy zsinórban 6 bajnoki vereséggel érkezett meg az Anfieldre, tehát itt azért a szurkolók joggal reménykedhettek abban, hogy el lesznek a falondoniak.
Hát igen, azért hazai pályán nyilván mindenkivel szemben elvárható a győzelem. De Balázs, akkor azt világítsd meg, kérlek, ugye mi itt sokat beszélünk arról, hogy Arne Slot marad-e vagy megy. Azt szokták mondani, hogy amikor egy edző elveszíti az öltözőt, akkor mennie kell. Na most, hogyha elveszíti a szurkolótábor támogatását is, akkor szintén azt gondolom, hogy nincs értelme még itt a türelemnek meg a kivárásnak. Szerinted új edzővel vág-e neki a következő idénynek a Liverpool?
Gyakorlatilag ezek a kérdések mindig feljönnek a vérzivataros őszóta, tehát amikor a csapat zsinórban szenvedt el a megalázóbbnál megalázóbb vereségeket, és ahogy jönnek a jó eredmények, akkor kifimulnak a ráncok rajta, és akkor azok a pletykák, most így talán annál picit erősebb, vagy megerősítettebb információk látott napvilágot, hogy na most akkor kiállnak mögötte a tulajdonosok, mármint hogy Slot mögött, és ahogy megint jönnek a rossz eredmények, akkor ott megint ogalatta a kispad. De most gyakorlatilag ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint akárcsak mondjuk egy etappal ezelőtti jó és rossz eredmények utáni summát nézzük. Jelen helyzetben én azt látom, és ezt arra alapozom azoknak az újságíróknak az információira, akik jóval inkább be vannak csatornázva a klubhoz, tehát közvetlenül tudnak információkat szerezni. Nincs olyan sok belőlük, és értelemszerűen nem adnak ki bennfentes információkat, de azért itt érezhető az, hogy bizonyos mechanizmusok vagy mozgások azért nyilvánosságra hozhatók, és az egyik ilyen az az, hogy valóban a vezetőség meglátása vagy célja, hogy Arne Slotot ebben az idényben feltétlen a helyén tartsák, tehát nem szeretnének abba az arcvesztésbe kerülni, hogy a bajnoki címet szerző edzőt a bajnoki címvédés idényében idő előtt menesztik. Tehát az azt jelenti, hogy az utolsó két fordulóra mindenképpen Slot ül a kispadra.
Tehát azt gondol... mondd.
Nem csak annyi, hogy ami a jelenlegi matek az, hogy az idényt mindenképpen Slot fejezi be. Ha eléri a Bajnokok Ligája indulást jelentő helyek valamelyikét, akkor hajlanak arra, hogy megtartsák, de ez még nem 100%-os ígéret, de valóban van rá hajlan vagy akarat a klubvezetés. De nem is a klubvezetés kell itt említeni, hanem a tulajdonosokat, azért ez egy fontos kitétel, hogy persze itt van a sportigazgató, meg a vezérigazgató, de még egy gyel fölöttük is vannak az amerikai tulajdonosok, és akkor tehát onnan születik meg igazán a döntés. És az a helyzet, hogy ha eléri ezt a minimális szolgáltatás szlottát, hogy bevezéni a csapatot a bélindulást jelentő helyekre, akkor van rá lehetősége, hogy maradjon, de ha nem sikerül, akkor szinte biztos, hogy nem marad. Tehát jelenleg ez a matek.
Hát akkor ez a matek, ez pénteken már azért több kérdésre megadja a választ, hiszen Aston Villa Liverpool meccset rendeznek. Ugye mindkét csapat 59 ponttal áll a tabellán a negyedik, illetve az ötödik helyen. Tudod-e, hogy milyen hangulatban készül a csapat?
Biztos, hogy különleges elánnal készül a Liverpool. Egy baromi egyszerű matematika miatt. Ha nyer Birminghamben a csapat, akkor megvan a BL, és akkor minden rendbe jön. Mert igazából itt azt érzem, hogy a legtöbb gondot az azt jelenti, hogy ott van a közelében a Liverpool annak, hogy teljesüljön a cél, de csak nem akar összejönni, és ez a késleltetés, ez olyan stressz helyzetet idéz elő, tehát amit senki nem visel túl jól, azért ez szerintem teljesen érthető. Tehát például a Chelsea elleni egy-egy utáni sajtótájékoztatón, amikor ugye Slot kiült a újságírók elé, hogy akkor elemezze a mérkőzést. Nem mondom, hogy elvesztette a hidegvérét, mert ezt az embert még életemben láttam elveszteni a hidegvérét, de ott egy kérdésre miszerint, hogy a gyorsan megszerzett vezetés után tudatosan fogta-e vissza a Liverpool a tempót, vagy a játékot, hát olyan kellemetlenül szúrt vissza az újságíró kollégának, hogy ezt komolyan gondolja ezt a kérdést. Uh-huh. Tehát úgy érezni rajta, hogy ez a karnyújtásnyira lévő beteljesülés, illetve annak a hiánya és ez az elnyújtás viseli meg leginkább ezt a milliót. Tehát nem csak őt, hanem értelemszerűen a játékosokat is, hát ez tiszta sor. Uh-huh. Na most pénteken, ha nyernek, akkor átlépik ezt a küszöböt, de hát itt most akkor az lesz, hogy teljesen mindegy, hogy az utolsó fordulóban még teljesíteni kell. Ez a mérkőzés, azt most mondom, hogy persze az idény alakulását tekintve, ez a legfontosabb találkozó. És ezt itt majdnem azt mondom, hogy muszáj megnyerni, az egy egyéni, vagy egy csapatot érintő külön tragédia, hogy hát azért nem egy egyszerű feladat.
Pénteken 21 órától rendezik az Aston Villa Liverpool találkozót, amelynek tétje a BL indulás. Gyenge Balázsnak nagyon szépen köszönjük, és akkor szerintem a pénteki meccs után is beszéljünk, Balázs, mert gondolom, hogy sok minden téma adódik majd a meccsel kapcsolatban. Köszönjük szépen. Véget ért a mai hazafutás. Munkatársaim Szűcs Miklós szerkesztő és Horváth Milán hangmérnök nevében búcsúzik a műsorvezető Szabó Szilvia. Hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Németh Kornéllal. Benne többek között foci óra, Elbert Gábor és Simon Zoltán lesznek a vendégek, de 18 órától Szabados Gábor sportközgazdásszal beszélget majd Kornél, abból az apropóból, hogy egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó világbajnokság. További kellemes rádiózást kívánok!
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. To Budapest, oh, oh, road to Budapest, oh, oh, no one can stop us, us, on the way to Budapest, yes.
down in Europa.
Big deal.
The best of the best. Die Bayern dominieren.
Das Team
ist besser als der Rest.
Mit Harry Kane und Olisee. Keiner stoppt uns. Never, never, ever. Mit Lewis, Leonard und Jamal. Unschlagbar für immer und immer. To Budapest, road to Budapest, no one can stop us, on the way to Budapest.